felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
6 óra van, jó reggelt kívánok, 2026. szeptember 8-án kedden, 60-tó Erika vagyok. Derült napos idő lesz, még igazi nyári meleggel, 28 és 34 fok között lesz a legmagasabb hőmérséklet napközben. Részletesebb időjárás jelentést hallhatnak a Krónikában, amely most következik a legfrissebb hírekkel.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó reggelt kívánok, Fehérvári Petrát hallják, a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink először röviden.
Beavatkozik a kormány, célzottan segíti a dízelt tankolókat a magas üzemanyagárak miatt.
10 éven belül 1 millió magyar élhet sivatagos környezetben.
Ma még nyári meleg lesz, majd holnap idegfronthoz lehűlést és esőt.
Most pedig következzenek a részletek. Az elmúlt időszak eredményeiről és a kormány előtt álló feladatokról beszélt a miniszterelnök az országgyűlés őszi ülésszakát megnyitó napi rend előtti felszólalásában. Magyar Péter egyebek mellett bejelentette, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt, és célzottan segíti a dízelt tankolókat. A részletekről várhatóan holnap döntenek.
A miniszterelnök megerősítette, hogy hamarosan megkezdődhet a bérrendezés a nevelést, oktatás segítőknél, a szociális és gyermekvédelmi dolgozóknál, valamint a rendvédelmi és a honvédelmi állománynál. Magyar Péter köszönetet mondott azoknak, akik, mint fogalmazott, éveken keresztül a vállukon tartották az országot, ugyanakkor türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól.
A normális állami működés ugyanis nem épülhet tisztességesen dolgozó magyar emberek kizsigerelésére. Nagyon nehéz lesz, és nem fog egyik napról a másikra menni. Alázattal a türelmüket és a megértésüket kérem. A kifosztott államkassa és a ránk hagyott adósághegyek miatt a költségvetés helyzete ugyan eltagadták, de rendkívül nehéz. A mozgásterünk súlyosan korlátozott. Minden egyes forintért meg kell küzdenünk, de minden egyes forintért meg is fogunk küzdeni.
Reagáltak a miniszterelnök napi rend előtti felszólalására a frakcióvezetők.
A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végig hazudta a kampányt, és arra készül, hogy végig hazudja a kormányzást is. Bóka János frakcióvezető a védett üzemanyagár visszaállítását javasolta, a Tisza kormány költségvetés módosítási javaslatát pedig a be nem váltott ígéretek költségvetésének nevezte. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. Rétvári Bence frakcióvezető emlékeztetett rá, hogy az Orbán kormány idején több mint felével csökkent a bűncselekmények száma, és kétszer is kaptak béremelést a rendvédelmi dolgozók. A Mi Hazánk úgy véli, a Tisza az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajtja végre. Toruckai László parlamenti felszólalásában azonnali béremelést követelt a rendőröknek, akik, mint mondta, tömegesen hagyják el a pályát, miközben romlik a közbiztonság az országban. A Tisza frakció vezetője Bujdosó Andrea a jó szándékú ellenzéket hiányolta.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
Nem érintik a győri Audit a Volkswagen csoportnál bejelentett gyárbezárások és leépítések. Az Audi Hungária közleményben hangsúlyozta, hogy nincs napirenden a gyár kapacitás kihasználásának módosítása.
Ezt erősítette meg tegnap az Audi német vezérigazgatója is. Gernot Döllner a Reuters hírügynökségnek nyilatkozott a Volkswagen csoportnál bejelentett tervezett leépítésekről Párizsban, az Audi új elektromos modelljének bemutatóján. A győri gyárral kapcsolatban hangsúlyozta, a létesítmény a Volkswagen csoport egyik legnagyobb alkatrészgyártó üzeme, így a jövője nem kérdéses. A győri székhelyű Audi Hungária csaknem 12 ezer embert foglalkoztat, és az Audi, valamint a Volkswagen központi motorszállítója.
Nőtt az ipari termelés júliusban, csaknem 5%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest.
A kedvező adat főként a járműgyártásnak és az elektronikai iparnak köszönhető, tájékoztatott a KSH. A Központi Statisztikai Hivatal ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy folytatódott az ipar hullámzó teljesítménye. Az év 7 hónapjából 3-szor csökkent, 4-szer nőtt a termelés.
Idén összesen több mint 700 kilométernyi fő- és mellékúton történtek útfelújítások, közölte a közlekedési és beruházási miniszter.
Vitézi Dávid bejelentette azt is, hogy még ebben a hónapban hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Hangsúlyozta, a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelésű úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek. Az országos utak csaknem fele azonnali teljes körű felújításra szorul.
3 nap alatt 1,5 milliárd forintról érkezett nyugtaadat az adóhatósághoz.
A kézi papír alapú nyugtatömböt használók szeptember 1-e óta kötelesek online is rögzíteni forgalmukat. Az első napokban 20 000 vállalkozás 424 000 nyugtaadatát küldte be. Az esetleges mulasztások miatt az év végéig még nem szab ki bírságot a NAV. Az elsődleges cél az, hogy a vállalkozások megtalálják a működésüknek leginkább megfelelő adatszolgáltatási módot.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
Online konzultáción segíti a szélerőművi kapacitások bővítésére kiírt pályázaton indulókat az Energetikai és Közműszabályozási Hivatal.
A pályázók a tartalmi tudnivalókról és a formai követelményekről is tájékoztatást kaphatnak szeptember 10-én. A hivatal szóvivője a Krónikának elmondta, a magyarország.hu személyre szabott ügyintézési felületén kitölthető iratmintákat is közzétettek. Serel Zsolt hangsúlyozta, a szélerőmű kapacitások bővítése több szempontból is indokolt.
Az összes szélből előállított villamos energia a NAVIR villamos energia forgalmának mindössze 1,4%-a, akkor azt hiszem, hogy ez indokolja a fejlesztést. Természetesen az is indokolja, hogy a szélerőmű máshogy működik, mint a napenergia, tehát lehetnek olyan időpontok, amikor a szélenergia rendelkezésre áll, amikor a nap már nem. És nagyon fontos egy villamos energiarendszer működtetése szempontjából az, hogy természetesen az ellátás biztonság mellett folyamatosan rendelkezésre álljon a villamosenergia.
10 éven belül 1 millió magyar élhet sivatagos környezetben, ha nem lesz változás a vízgazdálkodásban, hívta fel rá a figyelmet az élő környezetért felelős miniszter.
Gajdos László azt mondta, a magyar vízgazdálkodás az árvíz elleni védekezésre állt be, pedig napjainkban már az aszály okozza a legnagyobb gondot. A tárcavezető hangsúlyozta, a vízgazdálkodási törvényt úgy módosítják, hogy a vízkészletekkel való gazdálkodás, valamint a víz megtartása álljon a középpontban.
A tavalyihoz hasonló nyári szezont zárhatnak a Balatonnál.
A teljes nyáról még nincsenek számok. A Magyar Turisztikai Ügynökség most összesíti az augusztusi adatokat. A turisztikai szakemberek beszámolói szerint azonban a Balaton nem veszített népszerűségéből az alacsony vízellás ellenére sem, bár a szolgáltatók komoly kihívásokkal néztek szembe. Sokan panaszkodtak kevesebb vendégre, hiányzó munkaerőre és az időjárásra. Prinzinger Péter, a Visit Balaton 365 ügyvezetője szerint a tapasztalatok településenként változhatnak, de a tanulságokat mindenhol érdemes levonni.
Hogyha az egész nyarat nézzük, akkor nagyon-nagyon leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy körülbelül ugyanazt produkálta a balatoni turizmus az idén nyáron, mint amit tavaly. Egy átalakulást, egy átrendeződést látunk. Azt látjuk, hogy egyre kevesebb az olyan vendég, aki 1 hétre, 10 napra, 2 hétre érkezik a Balatonhoz. Ezzel szemben egyre több, aki 2-3 napra, tehát rövidebb kiruccanásokra választja ezt a turisztikai desztinációt. Ez egyébként nem balatoni jelenség, ez országos és világszintű jelenség, és a balatoni szolgáltatás egyébként nagyon jól reagálnak erre, vagy nagyon jól alkalmazkodnak ehhez.
Fél hét után Kardos Gábor, a balatoni kör alapítója lesz a felkelő vendége.
A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár 1901 óta, közölte a Hungaromet.
Több intenzív hőhullám is kialakult, több napon 40 foknál is melegebb volt. Megdőlt a magyarországi abszolút maximum hőmérséklet rekordja is. Június 30-án Széchenyben 42 fokot mértek. A tartós hőség mellett mindhárom nyári hónap rendkívül száraz volt. Az ország legnagyobb részén 60 mm-nél kevesebb eső esett.
Sporthírek a Kossuth Rádióban.
Jó reggelt kívánok, Katona Lászlót hallják. Megnyerte harmadik csoportmérkőzését is a magyar női kosárlabda válogatott a németországi világbajnokságon. Magyarország Dél-Korea 82-73. Sikerével a nemzeti csapat a B csoport második helyén végzett. Juhász Dorka 22 ponttal zárt, ő volt a legeredményesebb játékos. Ma 17 óra 45 perctől Japán ellen játszik a magyar válogatott a 8 közé kerülésért. Hátrányból fordított és nyert hazai pályán a Videóton a Diósgyőr ellen a labdarúgó másodosztály 7. fordulójában. Videóton DVTK 2-1. A fehérváriak a tabella 8., a miskolciak a mégben maradó 14. helyen állnak. Eresztette Fabio Grosso vezetőedzőt az olasz bajnokságban 3 fordulót követően pont nélkül és a tabella utolsó helyén álló Fiorentina. Utódja Paolo Vanoli lett. A Serie A 3. fordulójában Cagliari Lecce 1-0 és Udinese Lazio 1-2. A budapesti cselgáns Grand Slam versenyen nem lehet ott sérülés miatt Pupréka, Végzsombor és Gyertyás Róza sem. A magyar válogatott színeiben végül 33-an vehetnek részt a Papp László sportarénában megrendezésre kerülő eseményen. Iszak Hadzsár felépülése jól halad, ennek ellenére a Zandvorti és Monzai futamhoz hasonlóan a Formula 1-es világbajnokság hétvégi spanyol nagydíján is Liam Lawson helyettesíti majd a Red Bull francia versenyzőjét. Lawsont a Racing Bullsnál ismét a japán Tsunoda Yuki pótolja majd. Hadzsár 3 héttel ezelőtt erőléti edzésen szenvedett csuklósérülést. Inés és Fanni bronzérmet szerzett a Coachellában megrendezésre kerülő paraúszó Európa bajnokságon. Illés és a 100 méteres mellúszás SB4-es döntőjében zárt a harmadik helyen. Köszönöm a figyelmüket!
Közlekedés.
Az Útinform információi szerint az M1-es autópályán Komárom térségében a 86-os és a 96-os kilométer között a kiépített terelésben a Hegyeshalom felé vezető oldalon az átterelt sávot lezárták, a közlekedők csak a külső sávot használhatják.
Időjárás.
Túlnyomóan derült napos idő várható, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél, délután 28-34 fok várható.
Kedves hallgatóink, rövid hírekkel fél hétkor, krónikával legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
Műsorajánló.
Napközben.
Mi történik azokkal a szombathelyi családokkal, akik hónapok óta aszbesztszennyezett környezetben élnek, és nem tudják, mikor és hogyan rendeződik a helyzetük? Műsorunkban arról is szó lesz, hogyan változik az olvasás szerepe, hiszen a különböző eszközök, felületek és a gyorsuló világ más típusú olvasási módszereket is kíván. És a fűtés szezon előtt pedig kiderül, miért nem érdemes megvárni a hideget a kémény és a kazán ellenőrzésével. Balogh Tamás vagyok, várom önöket.
Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
19:07 lesz 2 perc múlva. Jó reggelt kívánok a szerkesztő Király István Dániel nevében is, a mikrofonnál 60-i Tóth Erika. Néhány téma a mai felkelőből. Ismét kötelező lesz a kamarai tagság az orvosoknak. Mire jó ez és mit érhetnek el vele? Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara elnöke lesz a vendégem 19:30 után. Hozzá kell nyúlni a földtörvényhez, és segíteni kell a fiatal gazdákat a földhöz jutásban. Ezt Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter mondta nemrég, Mikula Lajossal, az Agria Fiatal Gazdák és a Pannonvidék Szövetség főtitkárával beszélgetek 19:45 után. Kezdeményezi a Színház és Filmművészeti Egyetem rektora a megbízása lezárásáról szóló egyeztetést, vagyis távozik az egyetem éléről, Sepsi Enikő. Az SZFE hallgatói önkormányzatának elnökét kérdezem a történtektől 19:45 után. Beszéltünk korábban arról, hogy hogyan javítható a közbiztonság Budapesten a belvárosban. A droghelyzetről és a szükséges lépésekről beszélgetek mindjárt Sárosi Péterrel, a 8. kerületi kábítószerügyi egyeztető fórum társelnökével. Tartsanak velünk ma reggel is, amíg tudnak, már is kezdünk.
Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
Egyre több helyen okoz problémát közterületeken a droghasználat, amit sok esetben műanyag palackok visszaváltásából fizetnek a szerhasználók. Ez legfeltűnőbben Budapest belvárosában gond. Több kerület polgármestere összefogva kért segítséget a jelenség enyhítéséhez vagy felszámolásához. Hogy hogyan kell elképzelni ezt a mindennapokban, azt Dercsényi Dávid összeállításából megtudhatják.
Az olcsó designer drogot, a kristályt sokszor családok szeme láttára szívják el. Megesik, hogy bérházokba bejutva megijesztik a lakókat. A palackok miatt kukákat túrnak föl, hangoskodnak. A nyáron Józsefváros legjobb részén, a Palota negyedben is felütötte a fejét a probléma. Erről Volkó Martin, a Mixátéri Kislumen pultosa beszélt nekünk, aki elmondta, a szerhasználók nap mint nap a szeme láttára kapják meg drogot.
Reggeli órákban, 7:38 környékén már jöttek ezek a gyanús alakok, és ment az osztás, a szernek az osztása. Tehát most vagyunk itt 11 órakor, én ezeket az embereket nap mint nap látom fölle járkálni. Általában Blaha, Rákóczi, második Pál-Pápa tér és a Calvin környéke, vagy ezek a gócpontok, ahol átjárnak, vagy le is telepednek, és akkor akár egész nap mennek ezek a bűncselekmények.
Volkó elmondta, a szerhasználók a tér növényzetét használják rejtekhelyként.
Van kettő rejtekhely itt a téren. A visszajáró vendégeink éppenséggel kikotorták ezeket a zacskókat.
Volkó szerint egyértelmű, hogy a palackgyűjtés fontos bevételük.
Ugye itt is van ezen a téren legalább 4 kuka. Nem mindenki marad itt, aki szerhasználó, de azért ők is átnézik a kukákat. A mellettünk lévő lakókkal is beszéltem. Ők folyamatosan mind a gangon tapasztalták ezt, hogy szedik szét a kukát, hangosan beszélgetnek, ordibálnak egymással. A téren is ez történt. Most egy hete, hogy berúgták a kaput, ahol mi tároljuk a kukákat. Volt olyan nap reggel, amikor 3-szor telefonáltam, ilyen 10-15 perces különbséggel a rendőrségnek.
Martin nem csak látott, hanem dokumentált is közterületi drogfogyasztást.
Elég sok videóm is van erről. Másfél-két hét után már elkezdtem dokumentálni ezeket, hogy legyen bizonyítékom, hogy nem csak vaktában hívogatom a segélyhívót. Ez nagyon gyakori volt az utóbbi 2 hónapban. Július eleje, június végén már volt, hogy meg is kínáltak engem, csak pedig elsétáltam a Revicki utcán a Calvin tér fele. Tisztelettudóan vissza is utasítottam. A János Pál Pápa téren, a Mixed téren, a Calvin téren tömérmetlenül gyújtanak rá a pipára.
Azóta a Calvin téren felszámolták a bezárt vendéglátóhely teraszát, és 10-15 embert bevitt a rendőrség. Az eset óta lecsökkent a drogosztás a téren.
Nekem ez a szeretetem, tetszik tudni. De gyerekkorom óta füvezek, így képzelje. Ha lenne pénz, heroinra folytatnám. Mert a heroin ugyebár az egy teljesen más kosztümöt ad az emberre, és szeretem a kosztümöket, tetszik tudni.
Az 50 éves Krisztián az Esztergom melletti Csolnokon született, 6 testvére van.
Én 25 éve vagyok utcán, 15 évet laktam hajléktal a szállón Pesten.
Krisztián 8 éve Józsefvárosban él, palackokat gyűjt rendszeresen.
Sokan csinálják ezt, ilyen ismerősök?
Hát mindenki, akit ismerek.
Hogy érdemes gyűjteni palackot?
Hát bemegyek a utcákba, arra szoktam belvárosba lejárni. 2000-3000-en megvan, szóval kajámra megvan a pénz, úgyhogy el vagyok.
Akkor az én 30-40 palack egy nap körülbelül?
Hát igen.
És ezt így a szemétből kell kiszedni?
Valamikor jön a izé, valamikor jön a ember, a magyar ember, és akkor meg fogja csődött 2 zsákkal.
Bemegy házakban is, amikor...
Nem, kint, csak a kukából.
Nem próbál bemenni?
Nem szoktam berúgni az ajtót. Sok fiatalok berúgják, nem szaroznak ilyeneken, pestiek.
Ételt vesz belőle, vagy van, hogy drogot is vesz?
Hát na, szó.
És ez milyen drogot jelent?
Kristályt.
Mennyibe kerül egyébként egy adag?
Hát 10-12 ezer gramja. Valamikor drágább, valamikor olcsóbb.
Valami ezért?
Persze. Gipszkarton szerelő vagyok, jogosítványom van, targoncás jogosítványom van, raktáros vagyok.
Munkát nem próbált?
Nem akarok, már 50 évesen, már nem akarok. Nem jött össze az az elrúgás, amiben az ember vágyik, ugye?
Mire vágyott? Mit
hát
szeretett
mit tudom,
volna?
Én család, szép nő, szép ház, minden, érti? Nevelni a gyerekeket. Nem kaptam ezt a sorsot, meg azt a gerejt, amiben tényleg azt mondom, hogy na, jó, ha most szeretetben élek, akkor meg már minek izéje rúgdostson.
Az imént lefestett helyzet nagyon összetett, alapos megközelítést és gondos tervezést igényel a helyrehozása. Itt van a stúdióban Sárosi Péter, a Drogriporter oldal szerkesztője, a 8. kerületi kábítószerügyi egyeztető fórum társelnöke. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Az már a belvárosi polgármesterek beszámolóiból is kiderült, hogy itt nem egyszerű rendészeti problémával nézünk szembe. Mi történt? Mi történik a belvárosban?
Igen, sok spekuláció volt a médiában, hogy esetleg egy új drog jelent meg, vagy valami hasonló. Én azt gondolom, hogy nem erről van szó, nincs semmi jel, hogy valami új szer lenne a piacon, hanem arról van szó, hogy egyre több a társadalom margójára sodródott ember érkezik a főváros utcáira. Ennek hát összetett okai vannak, sokan jönnek a gyermekvédelemből, mindenki tudja, milyen állapotok vannak, Kelet-Magyarország különféle szegény telepein. Ugye ez összekombinálva ezzel a palack visszaváltással, ami egy gyors készpénzszerzési lehetőséget jelent, illetve a szabadon elérhető kristály drog elérhetőséggel, ez okozta gyakorlatilag ezt a problémát, illetve nagyon sok olyan pszichiátriai beteg is van az utcákon, akik különféle kezeletlen pszichiátriai betegségektől küzdenek, és a pszichiátriai ellátórendszer is hát romokban van. Tehát ez egy ilyen összetett válság.
Akkor három elemet említett, a palack visszaváltást, a kábítószer terjesztését és a pszichiátriai okokat. Kezdjük a palack visszaváltással. A napokban több hír jelent meg arról, hogy azt javasolják többen, hogy ne lehessen készpénzt adni a palackokért. Ez megoldás lehet?
Nem lehet az univerzális megoldás erre a problémára. A megoldásnak egy része lehet az, hogy egyébként a palack visszaváltási rendszert át kell gondolni, és meg kell nézni, hogy esetleg hogyan lehet ezt megváltoztatni, hogyha most mondjuk ebből kivezetik a készpénzt, mint olyat, akkor ettől még kialakulhat például egy utalvány fekete piac. Tehát itt van egy állandó igény, kereslet ezekre a szerekre, ezek nem fognak egyik napról a másikra eltűnni. Nyilván lehet az egyik megoldása ez, hogy újra átgondoljuk ezt az egész palack visszaváltást, hogy hogyan működjön, de azt gondolom, hogy nem fogjuk megúszni az sem, hogy a rendészetnek a reformját, tehát nagyon feltöltetlen, állományhiányos a rendőrség, bizonyos gócpontokon erősebb rendőri jelenlét kell. A másik pedig az, hogy hát a szociális és egészségügyi ellátórendszert is fejleszteni kell. A Bódis Kriszta, a kormánybiztos kikérte a civileknek a véleményét, mi készítettünk egy javaslatcsomagot, aminek az is a része, hogy legyenek folyamatos 7-8 krízischapat, akik járják a főváros utcát, egy szociális munkások, addiktológiai szakemberek, megkereső munkások, illetve legyenek olyan integrált krízisközpontok, ahova azokat az embereket be lehet vinni, akiknek ilyen akut, hát nagyon súlyos problémái vannak az utcán, és lakhatás, pszichiátriai betegségek és addiktológiai problémákra egy helyen kaphatnak esetleg választ.
Mit lát, hány ilyen krízisközpontra lenne szükség Budapesten?
Hát sokra, de első körben mi azt javasoltuk, hogy legyen három ilyen integrált krízisközpontnak neveztük a tervben, ahol tényleg egy ilyen kombinált, tehát sokféle problémára lehet megoldást találni, mint a lakhatás, az is egy ilyen probléma, a pszichiátriai betegségek és a függőségek. Itt az is egy probléma például, hogyha egyszerre van valakinek, ami nagyon gyakori, valamilyen pszichiátriai zavara vagy függősége, akkor jelenleg elhajtják a pszichiátriáról is és az addiktológiáról is. A kettő evel együtt nagyon nehéz ellátásba jutni. De azt is azért látni kell, hogy Budapest, a főváros nem fogja tudni megoldani az egész országnak a nyomor szülte problémáját. Tehát amíg a gyermekvédelmi intézményekből folyamatosan jön az utánpótlás az utcára, amíg a kelet-magyarországi szegény telepekről folyamatosan jönnek fel az emberek, addig a főváros ezt a saját keretein, forrásain belül nem fogja tudni megoldani. Tehát itt egy nagyon átfogó, mély szegénységet felszámoló intézkedés csomagra lesz szükség.
Van erre kilátás, ha egyeztettek Bódis Krisztával, gondolom ez is szóba került.
Én azt látom, hogy az elmúlt 16 évvel szemben legalább az irány az, ami jó, tehát, hogy van párbeszéd most már civil szakemberekkel, és van szándék arra, hogy itt a szociális okokat is kezeljük. Ugye az elmúlt években azt láttuk, hogy hát kizárólag a szegénységet azt, mint rendészeti problémát próbálták kezelni, miközben egyébként maga a rendőrség is leépült, tehát volt itt egy ilyen önellentmondás. Mind a kettőt egyszerre kell. Tehát én teljesen megértem a lakók frusztrációját, dühét, tehát szükség van több rendőrre az utcán, nem lehet azt eltűrni, hogy emberek lépcsőházakban drogozzanak. Másrészt viszont azt is látni kell, hogy a rendőrök önmagukban nem fogják tudni megoldani ezt a problémát, tehát nem szabad rájuk terhelni egyedül. Fejleszteni kell a szociális és az egészségügyi rendszert, és fel kell számolnunk azokat a hát szubszaharai viszonyok között lévő nyomortanyákat, amik a vár, az egész országban vannak.
A kábítószerterjesztés ugye egy fontos eleme ennek a jelenségnek. A kristály került szóba az előző összeállításban is. Hogy kell elképzelni ezeket a kábítószerterjesztőket? Hogyan dolgoznak és hogyan találnak rájuk a fogyasztók?
Maga ez a kristály, ez egy ilyen stimuláns, pörgető szer, tehát így rövid távon euforizál, energizál, ami hát egy ilyen éjszakai életformában ez ugye egy nagyon jó, egy túlélő szernek számít. Itt ugye nem a örömforrásként, hanem elsősorban egy ilyen túlélési eszközként használják az utcán élő emberek ezt a szert.
Olyan, mint az alkohol? Így lehet elképzelni?
Hát gyakorlatilag a funkciója az nagyon hasonló, mint ahogy mondjuk hajléktalan emberek alkoholt használnak, vagy kristályt használnak. Itt ugye ez pörget, ébren tart, energizál, elfelejteti a napi problémákat, az éhséget, esetleg a kínzó egyéb mentális problémákat. És hát ezek a szerek egyébként elsősorban Ázsiában, ezeket Ázsiában állítják elő, Indiában és Kínában főleg, utána interneten keresztül berendelik, és utána pedig itt osztják szét gyakorlatilag a drogpiacon. Itt is különféle szintjei vannak ugye ennek a drogpiacnak. A rendőrség az tipikusan a kis terjesztőt tudja elkapni, és a nagyobb terjesztők az jóval nehezebb ugye hozzáférni. De hát ugye már azt látjuk bizonyos részein a városnak, hogy hát nyíltan árulják ezeket a szereket, és úgy tűnik, hogy a rendészetnek nincsenek arra se kapacitása, hogy ezt a fajta nyílt terjesztést felszámolja.
Lát-e arra lehetőséget, lát-e arra reményt, hogy lesz elég rendész, mármint hogy kerületi rendész, és lesz elég rendőr?
Hát nagyon fontos az, hogy legyen több rendőr, ez nyilván egy olyan probléma, amit nem lehet egyik napról a másikra megoldani, tehát valahonnan kell rendőröket, nem fognak előjönni a, nem tudom, a betonból a rendőrök, tehát képzésekkel, és ugyanez igaz a szociális és egészségügyi szakemberekre. Nagyon sok ember elhagyta a pályát, tehát most egy-két csapat van összesen, akik utcai megkeresést csinálnak a fővárosban, akik oda mennek az utcán, megkeresnek szerhasználókat, jóval többre lenne szükség, tehát nem fognak ezek az emberek besétálni a kórházakba, vagy a rehabilitációs otthonokba. Tehát pont ezt szolgálja az a cselekvési terv, amit mi elkészítettünk, hogy ennek a nulladik lépése, hogy legyenek szakemberek, és hát nyilván a rendészetben is az lenne a fontos, hogy visszavonzani a rendőröket, akik vannak, azokat még megtartani, mert hogy anélkül nem fog menni.
Nagyon röviden, mennyi időn belül rendezhető ez a helyzet ön szerint?
Hát nyilván a lakók, akik érintettek, azt szeretnék, hogy tegnap oldódjon ez meg, és tűnjenek el az utcáról, és ne lehessen látni. Ezt szerintem senki felelős ember nem tudja megígérni. Amit meg lehet ígérni az, hogyha szerintem már az is elegendő lenne, hogyha lakók látnák, hogy tényleg valaki komolyan veszik ezt a problémát, az ő panaszaiknak van hatása, eredménye, következménye, tehát azért itt a kommunikációt is lehetne javítani, azt gondolom, akár a rendészettel, akár egyébként a szociális ellátórendszer, tehát látnák az emberek, hogy itt van valami, tehát hogy valaki foglalkozik ezzel az egésszel. Ebből a szempontból szerint én már optimistább vagyok, tehát itt azért pár hónapon belül lehetne változást elérni.
Sárosi Péter, köszönöm szépen.
És köszönöm.
Időjárás. Továbbra is egy anticiklon alakítja időjárásunkat, és nyugat felől melegebb légtömegek érik el hazánkat, így erősödik a nappali felmelegedés. Ma országszerte derült, napos időre számíthatunk, csapadék nem lesz, azonban a déli, délnyugati szelet, főképp a Dunántúlon és helyenként északkeleten élénk lökések kíséretik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 34 fok között alakul, míg késő estére 18 és 25 fok közé hűl le a levegő. Ezt követően szerdán egy hideg front éri el hazánkat, amelynek előterében tetőzik a hőség és megnövekszik a csapadékhajlam. Aznap a Dunántúlon, csütörtökön már másutt is számíthatunk szorványosan esőre, záporokra és zivatarokra. A front hatására majd több fokkal visszaesik a hőmérséklet. Csunderlik Csaba, Hungaromet.
Közlekedés. Szülős utcától, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton a Pünkösfürdő utca előtt. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál. Mától csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti Fasort a Bajza utcánál, de a szervíz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell készülni, a Városligeti Fasor szervíz útja járható. Lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Építkezés miatt lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. A 120-os autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Rüppentyű utca megállót Újpest központ felé. Németh Luca, BKK Info.
7:30, a rövid hírek következnek.
Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Kis József nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Visszaállítja a vármegyék és főispánok korábbi megnevezését az országgyűlés. Újra kezdődtek a Kijev elleni légicsapások. Ma is túlnyomóan derült napos idő várható. Jönnek a részletek. Megemlékezéssel és a miniszterelnök felszólalásával folytatódik ma az országgyűlés őszi ülésszaka. A 9 órától kezdődő eseményen a képviselők döntenek a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításáról, valamint tárgyalják az építészetről szóló törvény módosítását is. Ezután megválaszthatják a független közmédia testület tagjait és elnökét, majd elkezdődik az idei költségvetésről szóló törvény módosításának általános vitája. Kizárta a parlament eheti üléséről Toruckai Lászlót a házelnök. Forsthoffer Ágnes a döntését azzal indokolta, hogy a Mi Hazánk frakció vezetője elfogadhatatlan kifejezéseket használt tegnapi parlamenti felszólalása során. Az elnök szerint a politikus Magyar Péter miniszterelnökhöz intézett szavai emberi méltóságot sértettek. A szabályok értelmében az ellenzéki párt frakció vezetője a szavazások kivételével nem vehet részt az üléseken. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudotta a győri járműgyártó vállalat. A közlés szerint a gyár kapacitás módosítása sincs napirenden. A Volkswagen csoport csütörtökön jelentette be, hogy 50 ezer munkahely megszüntetését tervezi. A győri üzem az Audi és Volkswagen koncern központi motorszállítója. Az orosz erők újraindították a Kijev elleni légicsapásokat, röviddel azután, hogy az amerikai delegáció távozott Ukrajnából. 6 ember megsebesült, többen egy megrongálódott lakóházban rekedtek. A mentés még tart. Szerte a városban több helyen tűz ütött ki, közölte Vitali Klitschko polgármester. Az amerikai elnök küldöttjei szombaton Moszkvában, vasárnap Kijevben tárgyaltak. Áttörést nem értek el a béke folyamatban. Repülőgép baleset történt tegnap Miami-ban, egy Boeing 767-es teherszállítógép túlfutott a leszállópályán, maga alá gyűrt és kettőszakított egy kis buszt, amelyben 7 takarító munkás utazott. A gép ezután a kerítést kidöntve egy terepjáróval ütközött, végül pedig egy autó telepen állt meg. A balesetnek 5 halálos áldozata és 5 sérültje van. Végül az időjárásról. 10 és 20 fok közötti hőmérséklettel indul a reggel. Napközben mindenütt csökken a felhőzet, túlnyomóan derült napos idő várható, eső nem lesz. Délután 28-34, késő este 10-15 fok valószínű. Kedves hallgatóink, 7 órakor krónikával jelentkezünk.
Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
3:07. A tavalyihoz hasonló nyári szezon zárnak a Balatonnál. A turisztikai szakemberek beszámolói szerint komoly kihívásokkal néztek szembe a szolgáltatók idén. Nem csak a rekord hőség, hanem a munkaerőhiány is nehezíti a vendéglátósok helyzetét. Varga Tünde riportja.
Utolsó nyitvatartási nap. Miért? Mert hogy szeptember végéig hétvégenként nyitva szokott lenni, és hát a legtöbb büfé nyitva van.
Szikra Gabriella egy balatonfenyvesi strandbüfé tulajdonosa.
Igen, sajnos az a baj, hogy megint belestem ebbe a csapdába, hogy nincs elég kollega, nincs elég ember. Én sajnos kevés vagyok a két egységre. Azt kellett meghoznunk, hogy az egyiket azt sajnos be kell zárnunk. Ez most a part lett. Én nagyon sajnálom, mert szerintem egy hosszú szép ősz lesz, de az a baj, hogy amíg a parton még megvannak a kollégáim, addig az éves helyen ott meg nincsenek meg a kollégák, és így két fél keréken nem lehet elindulni.
Tehát a munkaerőhiány a legnagyobb probléma még mindig így a nyár végén is?
Hát a munkaerőhiány szerintem most kezdődött egy pár éve, és szerintem fog tartani legalább 10 évig. Sajnos a fiatalok azok, nincs jövőképük, nem tudják, hogy mit akarnak, és nem akarnak dolgozni, nincs állóképességük, és hiányzik belőlük az a tettvágy, ami belőlünk, hogy egy kicsit önállóak legyünk.
Viszonylag kevés munkatársat kellett nekünk fölvennünk a szezon évről évre nehezebb.
Balla György egy Balaton-Mária fürdő étterem és panzió tulajdonosa.
Megvolt a konyhai létszámunk, megvolt a vendégtérben lévő munkatársaknak a létszáma, megvolt a szobaszonyok létszáma, de hatalmas volt a fluktuáció, főleg a kisegítő munkakörökben sokkal-sokkal többet kellett keresni a munkavállalókat.
Mi lehet a könnyítés önöknek, hogy ez a probléma egy kicsit jobb legyen?
Itt az a balatonparti vendéglátásnál mindig is a diákok és a diákmunkások is támaszkodtunk. Tehát nagyjából 2:1 volt az arány, hogy 2 szakképzett munkatárs jutott egy tanuló. És talán a legnagyobb problémát az okozza, hogy a mostani fiatal generációnak a munkához való állása nagyon problémás. Fiatalok is nagyon hiányoznak. Mi duális képzéssel is foglalkozunk. Volt 5 tanulónk májustól júniusig. Mind az 5-nek meg volt a lehetősége, hogy augusztusra 1 hónapot dolgozzon tovább természetesen diák munka keretében, már fizetésért, és egyikőjük sem maradt itt 1 hónapot dolgozni. Aztán jött utána 4 Budapest valamelyik szakközépiskola, és sajnos az ő munkához való hozzáállások is nagyon-nagyon komoly követni valót hagyja maga után.
Aki nyáron rendszeresen járt erre a Balatonparton, azt tapasztalhatta, hogy kevesebb a vendég, miközben a statisztikák nem ezt mutatják. Ön mit tapasztal?
Most én nagyon úgy érzem, hogy megyünk lefelé ezen a lejtőn. Voltak vendégek, nem olyan sok, nem olyan összetételben, mint amit mi megszoktunk. És nagyon sokan le is mondtak, akár szállásadókkal is beszéltem. Volt ön az utolsó pillanatban lemondta, mert ugye van ez a kényelmi dolog, hogy az utolsó pillanatban le lehet mondani. Ez az a baj, hogy most már felelősség a nullával egyenlő. És ezért az emberek össze-vissza foglalgatnak. Tehát én visszahoznám azt, hogy igenis, ha lemondod, akkor tessék fizetni érte.
A szálláshelynél azt tapasztaltuk, de nem csak mi, hanem úgy beszélgettem a kollégákkal is, hogy ultra last minute foglalások voltak. Ez azt jelenti, láttuk azt, hogy a félház az ki van adva 2-3 hónappal előtte, és a maradék félházat pedig az utolsó 4 napban adtuk ki. Ez tavaly egyébként még 1 hét volt, 2 éve még 10 nap, de idén ultra last minute foglaltak. A vendégek nézték azt, hogy milyen idő lesz, és az alapján döntötték el, hogy hova fognak menni, de szerencsések vagyunk, és elmondhatjuk, hogy a szálláshelyünkön is, tehát rekordévet fogunk zárni.
Elég hektikus volt az idei nyár az időjárást illetően, ez mennyire befolyásolta az önök vendégforgalmát?
Nálunk nagyon befolyásolta, ugye nagyon a parton vagyunk, és mindenki azt gondolná, hogy mert meleg volt, és akkor lent vannak. Nem. Emberek nagy többsége, aki teheti, az visszamegy a nyaralóba, főleg, hogy most már a nyaralók is fel vannak szerelve légkondicionálóval, visszamennek és kuksolnak a szobába, és akkor este valamikor visszajönnek.
És akkor bejönnek enni is?
Bejönnek enni, nagyon nem csúsztunk el, konkrétan elmaradnak az emberek.
Érdemes elgondolkodni a jövőt, illetően ha ilyen időjárás lesz, bevezetni a siestát?
A siestában 2 éve gondolkodunk. Szerintem kell, csak a vendégeknek még fel kell nőni ez a feladatot. 30%-ot kivesz az emberekből az, hogy a melegbe dolgoznak. Ugye ezeket a büféket nem lehet légkondicionálni. Emiatt, hogyha mondjuk itt marad egy kolléga, aki csak kiad italt, mert azért a strandon mégiscsak italt kell kiadni, akkor fel lennének háborodva, hogy mi az, hogy nem tud megenni adott ételt, ami ki van írva, és nehéz lenne megértetni velük azt, hogy sajnos van egy szünet. Ez a büféknél szerintem még egy pár év, mire ezt egy valakinek bátornak kell lenni, be kell hozni a rendszerbe, és akkor utána mindenki be fog állni, és ehhez hozzá fognak szokni az emberek.
Varga Tünde riportját hallották a Balatonpartról. Kevés az olyan év, amikor a vendéglátás és a turizmus helyi szereplői elégedettek. Idén is volt visszaesés, de bizonyos szegmensekben növekedés is. Itt van a vonalban Kardos Gábor, a Környék Vendéglátó és Turisztikai Vállalkozóit Összefogó Szervezet, a Balatoni Kör alapítója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt mindenkinek!
Bár az augusztusi adatok nem nyilvánosak még, mit lehet mégis mondani összességében, jó vagy rossz szezon volt az idén?
A legfontosabb az, hogy elmaradt az, amit gyerekkorunktól nyárnak nevezünk, és ennek lényege az, hogy jól esik egy évszakot kint a szabadban tölteni. Na most ez nem nyár volt, hanem én hőkupola évszaknak nevezném, és talán sokunknak feltűnt, hogy amit mi nyárnak nevezünk gyerekkorunk óta, az augusztus 20 óta tart, egyébként még most szeptemberben is, ilyen 30 fok közeli csúcsfőmérsékletekkel, kimondottan szép, kellemes strandidővel. Na most ezt kéne először is rögzítenünk, mint tényt, mert valószínűleg hozzá is kell szoknunk, és ez teljesen gyökeresen felborítja a nyaralási szokásokat, hiszen ahogy a riportban is elhangzott, az emberek ahelyett, hogy kint lennének, ugye eddig mindig az volt, minél melegebb van, annál inkább tele volt a strand. Idén először láttuk azt, hogy megfordult ez a trend, és olyan meleg volt, 40 fok volt, hogy az emberek a klímás szobájukban voltak inkább otthon.
Ez lehet az egyik oka annak, hogy kevesebb magyar érkezett most a Balatonhoz, és hogy nem foglalnak előre szállást.
Elmondta a riportban a Szikra Gabi. Nem az volt, hogy kevesebben voltak, hanem nem ott voltak, ahol szoktuk látni őket. Tehát és innen szűrjük le egyébként tévesen azt a következtetést, hogy akkor kevesen vannak. Miért Olaszországban már évtizedek óta a délidőben kevesen vannak, hiszen sziesztáznak. Hogyha kimegy valaki oda, és körülnéz, akkor csinálhatna ilyen katasztrófa riportokat, hogy hol vannak az emberek. Hát hol vannak, sziesztáznak, meleg van, kérem szépen. Tehát át kell alakítanunk a szokásainkat, és nincs más választásunk, mint hogy alkalmazkodjunk a természethez. Pár évezrede csak ez működik.
Hogyan tudnak alkalmazkodni a turizmus és a vendéglátás szereplőjéhez?
Hát az egyik legfontosabb, igen, tehát hogy a kínálat, a siesta bevezetése az mindenképpen fontos lenne, de hát mondjuk ki, tehát tulajdonképpen most már a klímaváltozás kényszeríti ki a rendszerváltást a balatoni turizmusban, mert ezt is érdemes tényként rögzíteni, hogy sehol máshol Európában nincs ez a tömeges fürdőturizmusra épített nyaralási koncepció, ami Kádár János politikai öröksége. Tehát semmi más, tehát ez nem egy organikusan kialakult dolog, hogy amit máshol retrónak neveznek, az nálunk is volt egyébként egy polgári fürdőturizmus, amit a kommunizmus lerombolt, és csinált belőle egy ilyen lágosodó retrónak megélt, de valójában én ezt refluxnak hívom egyébként, mert az igazi retró az a régi polgári hagyományokhoz való visszatérés lenne. Tehát ezt az utóbbi 20 évben át kellett volna alakítani az infrastruktúrát. Tehát mai napig a balatoni nyaralás, az a kép, ami él bennünk, és az a infrastruktúra, ami kiépült a 60-as években, az megmaradt, mint alap, és nem alakult ki az, ami Európában mindenhol vízpartokon, nem csak a tengerparton általános, amit egy Riviera modellnek lehet nevezni. Egyedül Füreden találunk olyan igazán komplexen működő korzót, ami a norma, hogy egy vízparton hogy kell kinézni a minőségi turizmusnak. Tehát valójában szerkezet átalakításra van szükség, és addig, amíg strandnak hívjuk ugye főleg az északi parton a vízpartjainkat, mert a kb. A 90%-ára az van írva, hogy strand, addig tulajdonképpen félrevezetjük magunkat és az embereket, mert a strandról azt lehet írni, hogy ott az egy hely, ahol csak fürdeni lehet. Holott a helyiek is korzóként használják valójában egész évben. Mert azok a legszebb parkosított korzóik a kisebb településeknek. Tehát, hogy gyökeresen át kell alakítanunk a viszonyunkat a vízparthoz, és hát egy nagyon fontos dologról kell beszélnünk, mert idén egy katasztrófa turizmus is kialakult ugye az asszály miatt, alacsonyabb volt a vízszint, és ugyanarról a 2-3 strandról, egyébként pont a Gabi is, ugye Fenyvesi strandon vannak, Fenyves Mária, ugye a két megszólaló, akit a riportban hallottunk, a Fenyves Mária szakaszon onnan készítettek ilyen katasztrófa képeket. Na most ez több tízmilliárdos kárt okozott, ez a fajta katasztrófa turizmus.
Mert hogy ez elrettentette az összes turistát, aki jött volna a Balatonhoz?
Igen, ez egy teljesen hamis kép volt a Balatonról, hiszen se ökokatasztrófa nincs, nem volt halpusztulás, semmilyen különleges ökológiai katasztrófával ez nem járt, és a Balaton 90%-án nem így nézett ki, ami ezekkel a partszakaszokon készült kép, de Tegyünk fel néhány egyszerű kérdést ezeknek a katasztrófa turistáknak. Egyébként nem pont a sekélyvíz miatt jártak ide fürödni a tömegek, főleg családdal? Akkor hirtelen miért probléma, hogy sekély a víz, hogyha évtizedek óta ez volt a lényege a turizmusnak?
Azt mondja meg, hogyan lehet eljuttatni?
Egyszerű kérdést tettem föl, és a gyerekek örültek ennek. Tehát a gyerekek, miért nem tudunk a gyerekekhez hasonlóan örülni
annak, hogy... Egy másodperc türelmét kérem. Azt mondja meg, hogyan lehet eljuttatni ezeket az üzeneteket a potenciális vendégekhez?
Hát ugye nagyon fontos, hogy a média is partner legyen ebben, mert azért mégiscsak a közbeszédet eléggé meghatározza. Tehát, hogyha a sajtóképviselő is csak ezt a képet adják, akkor az elég rossz irányba. Tehát meg kell fordítani ezt a tendenciát. Most próbálok épp arról beszélni, hogy lehet pozitívan is felfogni ezt, hogy olyan lett, mint a homokos tengerpart, és még csak több száz kilométert se kell autózni azokon a szakaszokon, ahol a Balaton úgy döntött, hogy saját új partot alakít ki egy pár méterrel beljebb. Ott egy homokos szövenyes tengerpart jött létre, amihez nem kell olyan sokat autózni, hiszen itt a Balatonnál is megtaláljuk. A gyerekek már megtalálták ezt maguknak, tehát ők köszönik szépen, nagyon örültek ennek az idei Balatonnak. Miért nem tudunk mi így reagálni erre? Ezt tényleg nem értem, őszintén nem értem, mert ugye lehetne normálisan is kezelni a dolgokat.
Igen, és ezen kívül mi az, amit maguk a vállalkozók tudnak tenni, egy percünk van hátra, ha összefoglalná?
Hát a vállalkozók már tettek, hiszen idején az év strandétele versenyen megjelent egy új trend, ami Európában egyedülálló. Egyébként ez maga ez a verseny is, mert csak nálunk a Balatonnál van év strandétele verseny Európában, hogy jeges tapaszokat adnak, mert ugye olyan forróság volt, hogy az emberek tulajdonképpen már ebédre nem is akartak meleget enni, és ilyen fagyi menükkel és jeges tapaszokkal rukkoltak elő. Maguk a vállalkozók, a vendéglátás nagyon kreatív, de ez is egy furcsa dolog, hogy ugye elsősorban a szállás drágult meg az utóbbi két-három évben, és mégse a szállás drágasága a téma a közbeszédben, hanem a vendéglátáson verik el a port a drágulás címén.
Köszönöm.
Holott a vendéglátásról azt lehet mondani, amit el is mondtak a megszólalók, hogy olyan nagy a verseny, hogy valójában eltűnőben van a profitja.
Igen, Kardos Gábor, köszönöm szépen, ne haragudjon, meg kell most szakítanunk a beszélgetést, de folytatjuk majd a balatoni szezon értékelését mindenképpen itt a Felkelőben. Köszönöm szépen.
Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
3:45 múlt 2 perccel. Több ezren vettek részt Ratko Mladic temetésén Belgrádban. A háborús bűnökért életfogytiglanra ítélt volt parancsnok augusztus végén halt meg a hágai börtönben. A nemzetközi kritikák miatt ugyan nem volt hivatalos állami megemlékezés, de a jelek szerint a kormány állt a szervezés mögött. Marko Vujacic, az ellenzéki zöld-baloldali frontpárt elnökségi tagja a Kossuth Rádiónak azt mondta, szerinte szégyen országának, hogy az állam részt vesz egy háborús bűnös temetésében. Harcsás Gergely és Pap Roland összeállítása.
Miniszterek, katonai és rendőri vezetők és több ezer emlékező kísérte utolsó útjára Ratko Mladicot hétfőn a szerb fővárosban. A Srebrenicai Mészárosnak is nevezett vezető a 90-es években a boszniai szerb köztársaság hadseregének a parancsnoka volt. 2017-ben a Nemzetközi Törvényszék népírtásért, emberiesség elleni és háborús bűncselekményekért életfogytiglanra ítélte. Augusztus végén a hágai börtönben 84 évesen halt meg. A koporsót állami géppel szállították Belgrádba, és egyenruhás katonák kísérték a temetőig. A szerb vezetés ugyanakkor tagadja, hogy állami rendezvény lenne a megemlékezés. Alekszandar Vučić elnök nem vett részt a megemlékezésen, az üzbég elnökkel volt hivatalos találkozója. Marko Vujacic, a szerb ellenzéki zöld-baloldali front elnökségi tagja, a Felkelőnek azt mondta, szerinte egyértelmű, hogy az állam támogatta az eseményeket.
That the state was fully behind this.
Gondosan menedzselték, hogyan zajlott a temetés. Nem akarták talán átépni ezt a határt, hogy állami temetésnek hívják, viszont számos jel utal arra, hogy az állam állt mögötte. Az ellenzéki politikus hangsúlyozta, meg kell különböztetni azt, amikor egyének vesznek részt egy temetésen. A 90-es évek háborúi még élő emlék sokaknak, különösen Bosznia-Hercegovina szerbek lakta területén és Szerbiában. Sokaknak olyan érzése lehet, hogy Mladics tábornok nélkül elvesztették volna a háborút, vagy elűzték volna őket az otthonukból, a családjukat megtizedelték volna. Emberi szinten meg tudom érteni, hogy szerintük Ratko Mladics csak a népünket védte. Azzal van problémánk, hogy az állam tudja, mi történt Srebrenicában, ott népirtás történt, és ezt támogatja az állam, ami egy szégyen. A nemzetközi közösség jelentős része kritizálta a több ezer civil meggyilkolásáért felelős tábornok ünneplését. Márta Kosz, az Európai Bizottság bővítésért felelős biztosa lemondta közelgől Belgrádi útját, mert szerinte Mladics dicsőítése összeegyeztethetetlen azokkal az értékekkel, amelyekre az EU felé vezető út épül. Vučić elnök egyszerűen hülyeségnek nevezte a szlovén Kosz nyilatkozatát, Vučić szerint szó sincs dicsőítésről. Szerbia hivatalosan az EU tagja szeretne lenni, 2014 óta tartanak a csatlakozási tárgyalások, miközben a kritikusok szerint a balkáni ország Vučić vezetése alatt egyre inkább távolodik a demokráciától. Az EU olykor kritikus szavai azonban eddig komoly következmények nélkül maradtak. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szoros kapcsolatot ápol Vučić elnökkel, és nem szólalt meg az ügyben. A hónap végére tervezett útját úgy tűnik nem halasztják el. Brüsszelből az Európai Bizottság vezető szóvivője Paula Pinho is kommentálta az eseményeket.
Álláspontunk nagyon világos. Nincs helye a háborús bűnösök dicsőítésének. Nincs helye azoknak, akik tagadják a népirtást, vagy azoknak, akik az alapvető uniós értékeket tagadják. Korábban azt hallottuk, hogy állami tiszteletadással terveztek temetést, de nem ez lett a helyzet. Önökre hagyom, hogy megítéljék az álláspontunk fontosságát a kérdésben.
Márko Vujačić kritizálta az EU-t, mert szerinte a szerb vezetés tetteinek sokszor nincs következménye. Úgy fogalmazott, Brüsszel vaknak tetteti magát. A temetés csak egy a problémás dolgok közül, sok más ügy van, ami problémás. Ami a demokráciáról, a jogállamiságról, a civilek és politikai szereplők szorongatásáról szól. A korrupció, az Oroszországgal való együttműködés mind probléma. Kérdés, hogy most valóban lépni fognak-e? Vujačić a közelgő választásokról is beszélt a Kossuth Rádiónak. Várhatóan október végére tűzik ki a választásokat, ami az ellenzéki politikus szerint akár szoros is lehet. Az országban az újvidéki vasútállomás tetőszerkezetének beomlása óta rendszeresek a tüntetések. A mostani választáson Vučić kormányának a kihívója nem is a régi ellenzéki pártok lesznek, hanem a tüntetéseket szervező egyetemi diákság által támogatott lista. Vujačić pártja nem is indul a választásokon, a diákok listáját támogatják, de meglátásuk szerint tömeges választási csalások várhatóak. A korábbi voksolásokon a nemzetközi megfigyelők számos szabálytalanságot dokumentáltak. Nyomást gyakorolnak a választókra, szavazatokat vesznek, láncszavazás, az egyenlőtlen megjelenés a médiában. Nagyon nehéz és kemény kampányt várunk, erőszakot a választások napján és a szavazóhelyek körül. Remélem, nem lesz igazam, de a tapasztalatom mást mond. Figyelmeztetett Márko Vujačić, a Zöld Baloldali Front elnökségi tagja.
Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
7 óra lesz 8 perc múlva. A kormány mindenképpen változtatni akar a földtörvényen és a földszabályozáson, mert a legnagyobb problémát a használat és a tulajdon egymástól való nagyon komoly elválása okozza, mert emiatt jövedelem áramlik ki az ágazatból a támogatásokon és a földbérleti díjakon keresztül. Ezt Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter mondta egy podcastban. Arról is beszélt, hogy segíteni kellene a fiatalok földhöz jutását is. Itt van a vonalban Mikula Lajos, az Agria Fiatal Gazdák és a Pannon Vidék Szövetség főtitkára. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Miért fontos a kormánynak és az országnak is, hogy a fiatalok földhöz jussanak?
A generációs megújulása az agráriumnak, gyakorlatilag az agráriumnak a szent grálja. Aki ezt a problémát megoldja, az én azt gondolom, hogy a mezőgazdaságnak az ügyét hosszú távra rendbe rakta. És hát ezért, hogyha nincs fiatal, nincs ember, aki a gépen ott üljön, aki a termelést végezze, hát akkor nem lesz élelmiszer előállítás. Nem túl bonyolult ez a dolog. Így kimondva, a valóságban ez egy nagyon komplex probléma, aminek egy eleme egyébként a miniszter úr által is említett földkérdés.
Mit kellene megváltoztatni a földtörvényben ahhoz, hogy ne egyszerűen a föld tulajdonosa cserélődjön le, hanem a föld használója is fiatalodjon?
Hát ez nagyon határozott váltásokra lenne szükség, hiszen a jelenlegi rendszerben is elméletileg a fiatal gazdálkodók előnyben részesülnek a földszerzéskor, földbérletekkor, a valóságban ez nem feltétlenül azon érvényesül, hiszen több más egyéb preferencia is van a földtörvénybe beépítve. Egyébként múlt év decemberében az Agrárkamara támogatása mellett a magos szavazatokkal egy olyan földtörvénymódosítást fogadott el a parlament, ami a spekulációs célú földszerzéseknek azért az útját megnyitotta. Én bízom benne, hogy a földtörvénymódosításkor ezt a hibát is fogják módosítani, és valóban a gazdálkodókhoz fog kerülni a föld, azon belül is nagyobb számban a fiatalokhoz.
Visszatérve a fiatalításra, van ma reális módja annak, hogy egy 25-30 éves, ha nincs agrár családi háttér mögötte, gazdává váljék?
Én azt gondolom, hogy van. Nagyon-nagyon nehéz az út, ami ideig elvezet. Van. Vannak erre példák, de nagyon kevés példa van. Azért azt látni kell, hogy a magyar mezőgazdaság, hogy jelenleg a 40-es, 50-es generáció viszi a hátán, és egy nagyon komoly hiány van lefelé már, hogyha nézzük a generációkat, tehát nagyon kevés fiatal lép be az agráriumba. Tehát itt most egy olyan helyzet van, aminél határozott lépéseket kell tenni, és minél több fiatalt terelni kell az agrárium felé. Ehhez a kommunikáción változtatni kellene az agráriummal kapcsolatosan, a fiatalokat meg kellene szólítani közvetlenül, vonzóvá kellene tenni ezt a pályát. Erre nekünk vannak javaslataink is, amit a szaktárcának eljuttattunk. Tehát ez egy nagyon komplex probléma, nagyon nehéz most itt hirtelen ennek a komplex problémának egyes elemeit kiemelni.
Mi lenne mégis a legfontosabb, a legsürgetőbb lépés ebben?
Hát amihez igazán nem kellene pénz, az a kommunikációban a váltás. Tehát most egy osztályos időszakot élünk, őszintén mit lehet mondani egy fiatalnak, hogy miért kellene mezőgazdaságot választani? Tehát egy nagyon nehéz helyzet az, ami most van, de hát valószínűleg ez azért el fog múlni, illetve ez a válság is meg fogja teremteni majd a saját maga megoldását előbb-utóbb, és föl fog értékelődni például a szaktudásnak a szerepe. Tehát az, hogy rutinból gazdálkodik valaki, az már én szerintem nagyon kevés lesz az elkövetkező időszakban. Ez viszont a fiatalok számára jelenthet egy pályát. Tehát azt lenne érdemes sugározni, hogy a felkészült, szakmailag elkötelezett embereknek van helye a mezőgazdaságban. Ezt egyébként jó példákon keresztül lehetne megmutatni. Olyan fiatalokon keresztül, akik meg tudták csinálni a saját gazdaságukat, ami profitábilis, ami működőképes. Ezen kívül ami nagyon fontos lenne, hogy egy fiatal, aki éppen indul a mezőgazdasági termelésben, jó eséllyel egy kisebb gazdaságból a legelején nem tud megélni. Az Európai Uniónak a szakmai anyagai is külön kiemelik azt, hogy alternatív jövedelemforrásukra is szükség van, főleg az induló gazdaságoknál. Ez ugye a vidéki gazdaságnak a fejlesztését jelenti, tehát hogy legyen ott olyan mód, lehetőség, ami a mezőgazdaság mellett is pénzt termel.
Mire gondoljunk ilyenkor?
Hát itt az Európai Uniós anyagokban is különböző témák vannak kiemelve, de nekem például becsípődésem az, hogy a helyi termékelőállításnak a jobb megszervezésével, a piacra juttatásával ezeknek a termékeknek kisebb gazdaságokat helyzetbe lehetne hozni. Ugye ez egy logisztikai kérdés, vannak országok, ahol meg tudják oldani, hogy a három tehénnek a tejét is elviszik, és a kisebb feldolgozókba feldolgozzák. Magyarországon ezt nem sikerült meglépnünk. Tehát, hogyha
mi kellene ehhez? Szervezés, pénz?
Logisztika kellene, illetve szabályozás, és olyan kényszerek, amik pozitív értelemben véve kényszerek. Tehát amikor a magyar állam nagyjából 1 millió embert etett minden nap. Ezt ugye kevesen tudják, de a gyerekek, akik az iskolában vannak, a kórházakban ellátott emberek, a honvédségnél levő katonák, tehát ezeket mind a magyar állam eteti napi szinten. Tehát van egy közétkeztetési rendszer, a közétkeztetési rendszerre a magyar államnak van hatása. Az, hogy oda milyen élelmiszer jut be, az a magyar államnak a döntésétől függ. És addig, amíg Magyarországon mondjuk francia krumplit teszik a hadsereg, vagy evett, mert ugye ez egy múlt idő, ez egy nagyon csúnya példája volt ennek a történetnek, itt volt Magyarországon, Krumplis Franciaországból hozták a krumplit ide. Tehát amíg ezeket a dolgokat mi a saját munk érdekében nem oldjuk meg, addig nem nagyon lesz változás, és ennek egy eleme lehet az, hogy például a kistermelők által koordináltan, azonos minőségben, homogenizáltan előállított terméknek tud jelenni mondjuk a közétkeztetésben. Ez csak egy szabályozási kérdés. És ebben az államnak van lehetősége lépni. Én úgy tudom egyébként, hogy a közvetlen értékesítéssel foglalkozóknak a szakmai szervezete is ebbe az irányba mozog. Tehát vannak itt lehetőségek, csak hát itt az elmúlt években ezt valahogy nem nagyon akartuk kihasználni, de a halnak az ugye ugyanez. Etetik a gyerekeket a menzán, a Vietnámból származó mindenféle gyanús körülmények között előállított pangáziusszal. Itt van Magyarországon hal előállítás. Igen. Annyit kéne csak beletenni a jogszabályba, hogy friss halat kell etetni a gyerekekkel.
Igen, egy
és
mondat.
És akkor onnantól kezdve már helyzetbe hoznánk adott esetben termelőket. Tehát vannak itt lehetőségek, alternatív jövedelem forrás, az például egy nagyon fontos dolog.
Mikula Lajosnak köszönöm szépen a beszélgetést.
Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
7 óra van, kezdődik a krónika.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó reggelt kívánok, Fehérvári Petra vagyok, a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink először röviden.
Beavatkozik a kormány, célzottan segíti a dízelt tankolókat a magas üzemanyagárak miatt.
Pozitív változást hozhat a betegbiztonság területén a kórházi fertőzések adatainak nyilvánosságra hozatala.
Ma még nyári meleg lesz, majd holnap hidegfronthoz lehűlést és esőt.
Most pedig következzenek a részletek. Az elmúlt időszak eredményeiről és a kormány előtt álló feladatokról beszélt a miniszterelnök az országgyűlés őszi ülésszakát megnyitó napi rend előtti felszólalásában. Magyar Péter egyebek mellett bejelentette, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt, és célzottan segíti a dízelt tankolókat. A részletekről várhatóan holnap döntenek.
A miniszterelnök megerősítette, hogy hamarosan megkezdődhet a bérrendezés a nevelést oktatás segítőknél, a szociális és gyermekvédelmi dolgozóknál, valamint a rendvédelmi és a honvédelmi állománynál. Magyar Péter köszönetet mondott azoknak, akik, mint fogalmazott, éveken keresztül a vállukon tartották az országot, ugyanakkor türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól.
A normális állami működés ugyanis nem épülhet tisztességesen dolgozó magyar emberek kizsigerelésére. Nagyon nehéz lesz, és nem fog egyik napról a másikra menni. Alázattal a türelmüket és a megértésüket kérem. A kifosztott államkassa és a ránk hagyott adósághegyek miatt a költségvetés helyzete ugyan eltagadták, de rendkívül nehéz. A mozgásterünk súlyosan korlátozott. Minden egyes forintért meg kell küzdenünk, de minden egyes forintért meg is fogunk küzdeni.
Reagáltak a miniszterelnök napi rend előtti felszólalására a frakcióvezetők.
A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végig hazudta a kampányt, és arra készül, hogy végig hazudja a kormányzást is. Bóka János frakcióvezető a védett üzemanyagár visszaállítását javasolta, a Tisza kormány költségvetés módosítási javaslatát pedig a be nem váltott ígéretek költségvetésének nevezte. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. Rétvári Bence frakcióvezető emlékeztetett rá, hogy az Orbán kormány idején több mint a felével csökkent a bűncselekmények száma, és kétszer is kaptak béremelést a rendvédelmi dolgozók. A Mi Hazánk úgy véli, a Tisza az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajtja végre. Toruckai László parlamenti felszólalásában azonnali béremelést követelt a rendőröknek, akik, mint mondta, tömegesen hagyják el a pályát, miközben romlik a közbiztonság az országban.
A Tisza frakció vezetője Bujdosó Andrea a jó szándékú ellenzéket hiányolta.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
Várhatóan 250 milliárd forint jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére, mondta az M1 híradónak a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke.
Az ágazatnak juttatott plusz forrásokból lesz majd pénz az új bértáblára. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszer dolgoznak ki, amely jobban elismeri az egészségügyben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és képesítéseket. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügy megújításához szükséges döntésekbe.
Egyre nagyobb gondot okoz a házi orvos hiány, jelenleg több mint 1000 praxis betöltetlen.
A betegforgalom közben körülbelül 20%-kal nőtt az elmúlt 16 évben. A szakemberek úgy számolnak, hogy átlagosan 7,5 perc jut egy betegre. Szabó Erzsébet Gyöngyi, a Magyar Orvosi Kamara házi orvosi szakmai tagozatának ügyvévője az M1 híradójában több tényezőre is felhívta a figyelmet.
Házi orvos hiány oka összetett. Három fő dolog van, amivel mindenképpen számolni kell. Az egyik az az, hogy a kezdőházi orvosok bérezése jelentősen elmarad a hasonló életkorú friss szakvizsgálatban rendelkező klinikai szakorvosok bérétől. Itt ez a különbség nagyjából 300 000 forint nagyságrendileg. A másik oka az, hogy nagyon nehéz jó infrastruktúrális körülményeket teremteni a házi orvoslásban. Hiányoznak a technikai feltételek, hiányoznak a szakdolgozók.
A kormány azt tervezi, hogy integrált centrumok létrehozásával biztosítja a jövőben az alapellátást. A kamara szerint, ha ebben a szűrés és a gondozás is megvalósulna, az kisebb terhet jelentene a házi orvosoknak. 7:30 után Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara elnöke lesz a felkelő vendége.
Érdemi pozitív változást hozhat a betegbiztonság területén a kórházi fertőzések adatainak nyilvánosságra hozatala. A Népegészségügyi Központ járványügyi és infekciókontroll főosztályának szakorvosa szerint. Hajdú Ágnes a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a cél az, hogy a probléma területek feltárása és a megfelelő intézkedések után csökkenjenek az esetszámok.
Ennek az adatgyűjtésnek az a célja, hogy a fertőzési gyakoriságokat felmérjük, trendeket kövessünk, probléma területeket azonosítsunk. Amennyiben ezen a területen előrelépést érünk el, akkor ez a plusz figyelem, ez a rendkívül jelentős transzparencia, én úgy gondolom, hogy egy érdemi pozitív változást fog hozni a betegbiztonság területén.
Háromszoros áron vehetett az állam csaknem 30 000 COVID-tesztet a járvány első hónapjaiban. Ezt állítja egy most előkerült 2020-ban készült külügyminisztériumi háttéranyag, amelyről a 444 írt.
A portál szerint az ügylet mintegy 130 millió forintos extra hasznot hozhatott a közvetítő cégnek. A Tisza kormány vizsgálja a koronavírus járvány idején kötött szerződéseket. Takács Péter korábbi egészségügyi államtitkár szerint azonban az akkori kormány mindent megtett a magyarok biztonsága érdekében. A Covid idején nemzetközi veszélyhelyzet volt, ezért szerinte az akkori árakat nem a békeidőbeliekkel kell összehasonlítani.
Nézzük meg, hogy mihez képest volt háromszoros. A békeidőbeli árhoz képest volt háromszoros, vagy az akkor a világpiacon bevett árhoz képest volt háromszoros. Én azt javaslom, hogy ezt vizsgáljuk meg először, és utána kezeljük tényként, addig semmiképpen, meg félre visz.
A lélegeztetőgép és egyéb a Covid-hoz kötődő szerződéseket kiemelten kezeli most a kormány. A 300 milliárdos beszerzések ügyében Orbán Anita külügyminiszter korábban feljelentést tett hűtlen kezelés gyanújával.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
Feljelentést tett a Waberers korábbi állami finanszírozása miatt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Kapitány István hangsúlyozta, a Magyar Fejlesztési Bank is két ügyletben 77 milliárd forint értékben vásárolta kamionos vállalat kötvényeiből, és felmerült a gyanú, hogy az államot akár több milliárd forintos kár érhette.
A 2026-os újabb 100 millió eurós MFB finanszírozásra már abban a tulajdonos struktúrában került sor, amelyben a társaság feletti végső kontrollt Tiborcz István gyakorolt. A jelenlegi adatok alapján megállapítható, hogy a konstrukció a teljes futamidő alatt akár 10 milliárd forint költségvetési terhet jelenthet, melyet végső soron a magyar embereknek kellene megfizetnie.
A Waberers visszautasítja, hogy jogellenesen járt volna el, vagy jogellenes előnyhöz jutott volna. A minisztérium az ügyiratait átadja a hatóságoknak.
A látvány- és csapatsportok adókedvezményen alapuló úgynevezett TAO támogatási rendszerének felülvizsgálatát javasolja az állami számvevőszék.
A szervezet jelentése elismeri, hogy a vállalkozások társasági adójából levonható összegek jelentősen hozzájárultak a labdarúgás, kézilabda, röplabda, kosárlabda, vízilabda és jégkorong szakmai fejlődéséhez, de a feltárt szabálytalanságok, visszaélések miatt a kapcsolódó jogszabályok pontosítására tesz javaslatot.
10 milliárd forint értékben csaknem 140 kilométernyi mellékutat újított fel idén a Magyar Közút, közölte a közúti közlekedésért felelős államtitkár.
Barna Zsolt az M1 híradójának elmondta, hamarosan az országos közúthálózaton is befejezik a munkát. Ott 570 kilométernyi szakaszt újítottak fel teljes körűen. Bejelentette azt is, hogy a szaktárca egy országos útfelújítási programot készít elő még ebben a hónapban.
Ennek a célja az, hogy elérjük azt az állapotot, amikor a teljes hazai úthálózat, állami kezelési úthálózat úgy lesz fenntartható, hogy nem folyamatos leromlás fogunk tapasztalni, hanem egy kb. 10 év alatt elérhetünk egy olyan állapotot, ami már megfelelő módon, megfelelő minőségben tartósan fenntartható lesz.
Sporthírek a Kossuth Rádióban.
Jó reggelt kívánok, Katona Lászlót hallják. Megnyerte harmadik csoportmérkőzését is a magyar női kosárlabda válogatott a németországi világbajnokságon. Magyarország Dél-Korea 82-73. Sikerével a nemzeti csapat a B csoport második helyén végzett. Juhász Dorka 22 ponttal zárt, ő volt a legeredményesebb játékos. Ma 17 óra 45 perctől Japán ellen játszik a magyar válogatott a 8 közé kerülésért. Hátrányból fordított és nyert hazai pályán a Videoton a Diós Győr ellen a labdarúgó másodosztály 7. fordulójában. Videoton DVTK 2-1. A fehérváriak a tabella 8., a miskolciak a mégben maradó 14. helyen állnak. Eresztette Fabio Grosso vezetőedzőt az olasz bajnokságban, 3 fordulót követően pont nélkül és a tabella utolsó helyén álló Fiorentina. Utódja Paolo Vanoli lett. A Serie A 3. fordulójában Cagliari Lecce 1-0, és Udinese Lazio 1-2. Köszönöm a figyelmüket!
Közlekedés.
Az Útinform információi szerint baleset történt az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. A 14-es kilométernél egy sávon halad a forgalom. Több mint 2 kilométeres a torlódás.
Időjárás.
Derült napos idő várható, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél, délután 28-34 fok várható.
Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 11 perc.
Műsorajánló.
A nap témája. Beszélnünk kell róla, mert ma ez a legfontosabb ügye Magyarországnak. Érthetően, elfogulatlanul szól a nap témája minden hétköznap este 6-tól a Kossuth Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
4:08 lesz 3 perc múlva, jó reggelt kívánok, Hatvani Tóth Erika vagyok. A most következő órában az ismét kötelező kamarai tagságról beszélünk Álmos Péterrel, a Magyar Orvosi Kamara elnökével 7:30 után, és szó lesz arról is, hogy elkezdődött a rákos rendezői házak lebontása.
Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
Külpolitikával folytatjuk. Ismét megpróbál békét teremteni az oroszok és ukránok között Donald Trump amerikai elnök. Nemrégiben a CIA igazgatója járt Moszkvában, most pedig újabb két elnöki megbízott utazott tárgyalni Moszkvába, majd onnan Kijevbe. Itt van a vonalban Ben Darzsevszky Anton külpolitikai és biztonságpolitikai szakértő. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Hogyan kell értékelni az utóbbi találkozót?
Hát nagy áttörés nem kell várni ettől a találkozótól, a békétől sajnos mindig messze vagyunk, de önmagában fontos az, hogy megtörtént ez a kapcsolatfelvétel, megtörtént a látogatás az amerikaiak részéről, ugyanis fél év után most újraindulhat a tárgyalási folyamat. Tehát hogyha hallgatók is emlékeznek rá, Trump alatt elindult valami nagyon lassan, bár nem láttunk konkrét kézzel fogható eredményeket, de mégis a tárgyalási folyamat egyre intenzívebbé vált. És tavaly év végén, idén év elején folyamatosak voltak a találkozók, az érdemi tartalmi egyeztetések, volt több megállapodás tervezett, amit még ugyan nem fogadták el a felek, de egyre az álláspontok egyre közelebb kerültek egymáshoz. Majd jött 2026. február végén az iráni háború, ami hát ugyancsak Trumpnak volt köszönhető, és onnantól kezdve megszakadtak ezek a találkozók. Az Egyesült Államok Iránnal volt elfoglalva, Oroszországnak nem állt érdekében a tárgyalás, ugyanis az iráni háborúval rengeteg többletbevételhez jutottak, miközben a háború következtében a fegyverek, a légvédelem elsősorban a közel-keleti térségbe irányult, nem pedig Ukrajnába. És fél év alatt gyakorlatilag nem történt semmilyen érdemi tovább lépés a béke irányába, és mivel, most látjuk azt a kapcsolatfelvételt.
Mi változott most, amitől a kapcsolatfelvétel létrejött?
Hát részben valószínűleg köszönhető ez az időközi választásoknak az Egyesült Államokban. Novemberben leszek időközi választások, lehetséges, hogy Donald Trump újra próbálkozik Ukrajnával, hogy kicsit jobb pozícióba kerüljenek a republikánusok, bár ahogy említettem, gyors eredmény nem kell most ettől várni, úgyhogy aligha lesz hatása a választási küzdelemre az Egyesült Államokban. Az iráni háború, hát azt sem mondanám, hogy lecsengőben van, mert újra és újra fellángol, éppen most, hogyha ránézünk az olajárakra, akkor $100 felett járnak az árak, ami hát a nyugatnak nem jó, Oroszországnak jó. Viszont közeledik a tél, ami Ukrajna számára nem hoz kedvező fordulatot, a légvédelem kimerült, az oroszok várhatóan ismét támadják majd az ukrán kritikus infrastruktúrát. Tehát el tudom képzelni azt is, hogy az amerikaiak és az ukránok is próbálnak olyan ajánlatot adni a Vlagyimir Putyinnak, hogy esetleg bizonyos légi tűzszünet, vagy olyan irányba terelni ezt a dolgot, hogy átvészeljék a téli időszakot, és a megállapodások irányába közeledjenek.
Lehetett olyat is,
hogy...
Igen.
A probléma az a béke folyamattal, hogy Oroszország jelenleg nem érdekelt a békében, ugyanis pont a téli időszaktól várják az áttörést. Azt gondolják, hogy jóval kedvezőbb helyzetbe fognak kerülni a fronton, az ukrán kompromisszumkészségben, hogyha túl leszünk a következő hónapokon.
Igen.
Mert a tél az nem lesz olyan jó most Ukrajna számára.
Olyat is lehetett olvasni, hogy fogytán van az oroszok pénze, hogy 3 évnyi háborúra elegendő még. Igaz lehet ez? Honnan lehet ilyet tudni?
Hát ezek a számítások vélhetően abból fakadnak, hogy az orosz tartalékalapoknak az állapotát látjuk, hogy ez az a forrás, ez az összeg, amit Oroszország a 2000-es évek eleje óta különít el. Az olaj bevételek úgymond extra bevételeiből. És ezek az orosz tartalékalapok több százmilliárd dollárt tettek ki a háború kezdetén, és mivel az orosz költségvetés rengeteg pénzt költ a háborúra, a költségvetés több mint harmada minden egyes évben a háború kiadásaira megy el. Ez költségvetési deficitet eredményez, tehát nincs annyi bevétel éves szinten, és folyamatosan apad ez a tartalék alapot. Ezekből a tartalékokból költenek. A háború 4 éve alatt elköltötték ezeknek a tartalék alapoknak a 2/3-át. Tehát a számítások egy része arra irányul, hogy Oroszország nem 2-3 éve, amire teljesen kimerítik a tartalékokat, és akkor nem lesz nem lesz tartalék. Na, de sajnos mindig ott van a lehetőség, hogy Oroszország például külső forrásokhoz, külső hitelekhez nyúljon. Ugye ezt még az elmúlt időszakban nem tették meg, viszonylag alacsony Oroszországban a GDP arányos államadósság. Olyan GDP az arányosítva 27%-ot tesz ki, és nem lennék meglepve, hogyha pénzügyileg rossz lenne a helyzet, akkor valamilyen kínai hitelt kapnának, és azzal még néhány évre meg lenne oldva a helyzet.
Akkor nézzük az ukrán gazdaságot. Az, hogy el csak a nyugati támogatásokból tudja folytatni a háborút?
Igen. Ukrajnában a működési elv arra épül, hogy minden állami bevétel, ami beérkezik, az a hadseregre, hadsereg igényeire megy. Ugye korábban az ukrán katonai költségvetés évente, tehát a háború előtt 6 milliárd dollár környékén járt, most meg ennek a 11-szerese, ilyen 50-60 milliárd dollárt költenek minden egyes évben. Nyilván ezt a költségvetés nem bírna el, de minden beérkező bevétel kizárólag a hadseregre megy, és a külső finanszírozásból történik az állami apparátusnak a működése, a tanári bérek, a kritikus infrastruktúrának a helyreállítása. Tehát a költségvetés olyan 40-45%-a a külső finanszírozásból történik. Ez a háború első éveiben nagy részt vissza nem térítendő támogatás volt, tehát olyan forrásokhoz jutott Ukrajna, olyan támogatásokat kaptak, amit nem kellett visszaadni. Aztán fokozatosan hitele, egyre több hitel lett a támogatásoknak az összetétele, és most már ott tartunk, hogy szinte kizárólag hitelek formájában történik Ukrajna finanszírozása. Az ukrán államadósság tavaly év végén átlépte a GDP 100%-át, és most pedig ugye olyan konstrukciók vannak, hogy az Európai Uniótól kapott támogatás, ez idén évelején került finanszírozásra, 90 milliárd euró, ez pedig az Európai Uniós tagállamok állították elő ezt a 90, vagy adták oda ezt a 90 milliárdot hitel formájában, tehát az Európai Uniós országok vették fel a hitelt, de az alapja az a lefagyasztott orosz vagyon, aminek egy része Európában található, és a mondás ugye az, hogy ha majd lezárul a háború, és Oroszország arra kényszerül, hogy kifizesse a háború költségeit, akkor ezek a hitelek is többek között ezekből a forrásokból kerülnek majd törlesztésre.
A továbbiakban is figyelemmel kísérjük a béketárgyalásokra tett kísérleteket Bendarzseszki Antonnak, a poszt-szovjet térség szakértőjének, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatójának. Köszönöm a beszélgetést.
Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
7:30 lesz 8 perc múlva. Megfizethető otthonok, több zöld felület, fenntartható közlekedés újabb szakaszába léphet a Rákos rendező projekt, miután hétfőn megkezdődött az elhagyatott épületek bontása az övezetben. A fejlesztést egy francia építésziroda által vezetett nemzetközi konzorcium végezheti. Karácsony Gergely főpolgármester korábban azt mondta, a nagyszabású beruházás a lakhatási és a klímaválságot is enyhítheti. Harcsás Gergely összeállítása.
A Rákos rendező 2025 márciusában került a fővároshoz, miután a budapesti közművek átutalta az államnak a területvételárának első részletét. Az előző kormány korábban egy új felhőkarcolókkal tűzdelt luxusnegyed kialakítását támogatta, amely egy dubai vállalat kivitelezésében valósult volna meg, csak nem 5 milliárd euróból. Az erről szóló szerződést 2025. januárjában meg is kötötték, ám kiderült, hogy a budapesti közműveknek elővételi joga van a területre. Az övezet fejlesztésére a főváros tavaly pályázatot írt ki, a győztes egy francia iroda vezette építészeti csapat lett. Elképzeléseik szerint önálló városrészeket alakítanának ki három nagyobb parkkal, melyeket egy körsétány kapcsol össze. A márciusi eredményhirdetésen Karácsony Gergely főpolgármester racionális városfejlesztési projektnek nevezte a beruházást, amely szerinte Budapest jövőjének a szimbóluma.
Pontosan tudjuk, hogy ez egy nagyon hosszú projekt, évtizedes léptékben fogja a város életét meghatározni. Éppen ezért az is nagyon fontos, hogy arra készülünk, hogy a lehető legtöbbet már jövő évben oda tudjunk adni ebből a területből a budapestieknek, és arra készülünk, hogy az előhasznosítás során városi kulturális események és egy park megnyitásával szépen a budapestiekkel közösen elkezdjük belakni ezt a fantasztikus adottságokkal bíró területet.
A 13. és 14. kerület határán fekvő övezetben a tervek szerint 10 000 új lakás épülhet. A városrészt vasút, kisföld alatti és villamos köti majd össze a belvárossal és a szomszédos kerületekkel. Az elmúlt években a köztisztaság és a közbiztonság is sokat romlott az övezetben. Az egykori MÁV telep elhagyatott épületeibe önkényes lakásfoglalók költöztek be. Tóth József, a 13. kerület polgármestere, a nyáron nyílt levélben fordult a főpolgármesterhez, valamint a beruházási és közlekedési miniszterhez, megoldást sürgetve. Az önkormányzat közben lefolytatta a szükséges eljárást, amelynek eredményeként tegnap megkezdődött az elhagyatott állapotú épületek bontása.
Itt van velünk a telefonban dr. Puchner Gábor, a 13. kerület vagyongazdálkodással, közbiztonsággal foglalkozó alpolgármestere. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Miért húzódott eddig Rákos rendező területének a rendezése?
Hát azt gondolom, hogy itt volt azért néhány eljárás, amit le kell folytatni, meg ezen kívül a érintett tulajdonosok, hogy itt még a MÁV is érintett, és a budapesti közművek is egyeztetéseket kellett lefolytatni, hogy a közműhelyzet milyen, ezek a területnek a műszaki körülményi adottságai. Mi lefolytattunk egy közbeszerzési eljárást a bontással kapcsolatban, ez eredményesen lezárult. A szerződést a múlt héten megkötöttük, és a múlt hét folyamán volt egy olyan széles körű minden érintettet bevonó egyeztetés, amelyen tudtuk tisztázni a bontás megindításának a műszaki, jogi és egyéb feltételeit, és így tudtuk megindítani most hétfőn a bontást.
Milyen forrásból kezdtek ebbe a munkába?
Saját forrásból, ugye nekünk volt egy felajánlásunk, éppen amiatt, ami a felvezetőben is elhangzott, hogy a környéken az illegális lakásfoglalók, önkényes lakásfoglalók beköltözése miatt a közbiztonsági, köztisztasági helyzetet a környéken nagyon leromlott, olyannyira, hogy az már annyira zavarta a 13. lakóit, hogy szükséges volt ebben lépni, mind polgármester úr nyílt levelével, mind pedig azzal a felajánlással, hogy mi elkezdjük ennek a területnek a rendezését, és megtesszük a bontás első lépését, az épületeknek a romosítását, a lakhatatlan átételét, hiszen akkor így gondoljuk azt, hogy ez annak a biztosíték az áldoga, hogy a terület közbiztonságilag és köztisztaságilag rendeződni fog.
Vagyis akkor a következő fázist, amikor ezeket a romokat majd eltakarítják, már nem önök végzik, hanem ki?
Ugye a területnek van tulajdonos a budapesti közművek, és ezen a múlt heti egyeztetésen a budapesti közművek vállalta is, hogy a építés törmelyeket, a sittet el fogja szállítani a bontást követően. Ugye ez a bontás is a tulajdonosoknak a feladata lett volna, csak senki nem lépett ebben, és ezért tettük mi ezt a felajánlást, hogy kimozdítsuk a holtpontról az ügyet. Utána elindultak a tárgyalások, és így itt a budapesti közönyek, mint a területnek a tulajdonosa vállalta azt, hogy elviszi ezeket a törmelékeket. Bár erre határidőt még nem tudtak mondani, de a vállalás az mindenféleképpen megtörtént.
Értem. Azonban nem csak a törmelékeknek kell máshová kerülniük. Korábban a műsorban már szó volt a mély szegénységben élők vidékről, Budapestre vándorlására. Ők költöztek ezekbe az elhagyott épületekbe?
Hát egy kis részük, ugye a szociális munkások és a rendőrök becslése tapasztalat alapján egy kb. 5-6 ezer olyan ember van, aki vidékről jött fel, és valóban szociális mélyszegénységben él, és a palackozás, mint életmód, mint bevételi forrás jelent meg náluk, és természetesen nyilván Budapesten ebből sokkal több bevételt tudnak szerezni, mint vidéken. Ebből a Rákos rendező házaiban egy kb. 100 ember lakott a csúcs időszakban, hogy így mondjam, tehát amikor a legtöbb embert ott érzékeltük, tehát ez most nem azt jelenti, hogy akkor az itt kiszoruló emberek mentek szét a városban, hanem az egy sokkal nagyobb és sokkal összetettebb probléma, amit egész Budapesten látunk, főleg a belső kerületekben.
Azt nyomon követik, hogy hová kerülnek ezek az emberek?
Hát ugye a rendőri igazoltatás során azért látszik, hiszen az igazoltatás során ugye azért a neveket már ismerik a rendőrök, azt látjuk, hogy egy részüket már nem látjuk kerületben, egy kisebb részük kerület egyéb részeiben még itt ott igazoltatták a rendőrök, tehát hogy egy kisebb részük még nem ment el. Jön ez az egész probléma, ami Budapestet érinti, ez egy összetett szociális, közbiztonsági, egészségügyi, városüzemeltetési probléma, az picit tágabb és más, mint a rákos rendező. Ez egy külön ügy, ami a kettő azért összefügg miatt, de azt gondolom az egy sokkal összetettebb probléma, hiszen ez a fajta életmód az nem a tolathúzás miatt történik, tehát nem az életmódjuk változott, csak ez most Budapest belső keletében csapódik le ez a szociális probléma, amit eddig itt nem láttunk.
Nagyon rövid mondattal, mikor kezdődhet meg a konkrét építkezés Rákos rendezve?
Hát erre talán a főváros és a kormány képviselői jobban tudnak válaszolni. Ugye most én úgy tudom, hogy ott egy közös projektcéget szeretnének létrehozni a bérlakás építése és EU-s forrásokat bevonni ebbe a projektbe. Ennek az előkészítése még folyik. Azt gondolom, hogy azért ez még évek, mire ott konkrétan lakás építkezés lesz. Már ez nem a volt már telep területét érinti elsősorban az építkezés, hanem attól délebbre a Szegedi út magasságában szeretnék az első bérlakásokat megépíteni, ahogy mi tudjuk az egyeztetések alapján.
Puchner Gábor, köszönöm szépen! Közlekedés.
A fővárosban baleset miatt lezárták Soroksáron az Ócsai úti felüljárót. A befelé vezető oldalon torlódásra kell készülni, az érintett BKK autóbuszok megnövekedett menetidővel közlekednek. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Tököli út és a Kerepesi út közelében, az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt, a Váci úton befelé a Megyeri útnál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, illetve az M5-ös autópályán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. Németh Luca, BKK Info.
Fél nyolckor jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Kis József nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Visszaállítja a vármegyék és főispánok korábbi megnevezését az országgyűlés. Ma már a balatoni nyaralók is sziesztáznak napközben. Ma is túlnyomóan derült napos idő várható. Jönnek a részletek. Megemlékezéssel és a miniszterelnök felszólalásával folytatódik ma az országgyűlés őszi ülésszaka. A 9 órától kezdődő eseményen a képviselők döntenek a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításáról, valamint tárgyalják az építészetről szóló törvény módosítását is. Ezután megválaszthatják a független közmédia testület tagjait és elnökét, majd elkezdődik az idei költségvetésről szóló törvény módosításának általános vitája. Előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak ügyében, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita tájékoztatása szerint az ukrán oktatási tárca megkezdte a szükséges jogszabályok előkészítését. Emlékeztetett, május 20-án indították újra a szakértői konzultációkat, és Kijev vállalta, hogy a kisebbségi jogokat törvényi erőre emeli. Megfordult a trend, a nagymelegben már nem a strandokon vannak, hanem a fűtött apartmanokba és szállodai szobákba vonulnak el a vendégek napközben, mondta a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában Kardos Gábor, a balatoni kör alapítója. A klímaváltozás miatt a nyaralók szokásai a mediterrán térségre jellemző életvitelhez hasonlítanak, ehhez kell alkalmazkodnia a vendéglátásnak és a kiszolgáló szektornak is. Miközben leginkább a szállások drágultak az utóbbi években, a közhangulatot továbbra is a vendéglátás árai határozzák meg. Az alacsony vízszint miatti katasztrófa turizmus média visszhangja súlyos milliárdokban mérhető károkat okozott a balatoni idegenforgalomnak. Az orosz erők újraindították a Kijev elleni légicsapásokat, röviddel azt követően, hogy az amerikai delegáció távozott Ukrajnából. Kijevben 6 ember megsebesült. Többen egy megrongálódott lakóházban rekedtek. A mentés még tart. Szerte a városban több helyen tűz ütött ki, közölte Vitalij Kličko polgármester. Az amerikai elnök küldöttei szombaton Moszkvában, vasárnap Kijevben tárgyaltak. Áttörést nem értek el a béke folyamatban. Végül az időjárásról.
A Dunántúlon a középső és északkeleti tájakon fátyol felhős, másutt terült az ég. A következő órákban mindenütt csökken a felhőzet. Napközben túlnyomóan derült napos idő várható. Eső nem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34, késő este 10-15 fok valószínű. Kedves hallgatóink, 8 órakor krónikával várjuk Önöket.
Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
7:08 jó reggelt kívánok. Újra kötelező lesz a kamarai tagság az orvosoknak. Az előző kormány és a Magyar Orvosi Kamara között 2023-ban élesedett az ellentét, aminek a kötelező tagság eltörlése lett az egyik eredménye. Csüri Fanni Noa összefoglalója.
A kormány döntött a Magyar Orvosi Kamara jogosultságainak visszaállításáról és az egyes szakmai kamarákra vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatáról.
Jelentette be Köböl Anita kormány szóvívő csütörtökön, hozzátéve, a jövőben csak az folytathat orvosi egészségügyi tevékenységet, aki tagja a testületnek. A kötelező belépést még 2023-ban törölt el az akkori kormány. Az ország vezetése, valamint a szakmai szervezet között azonban már 2022 végén nézeteltérés alakult ki. A MOK ugyanis nem támogatta teljes egészében a novemberben benyújtott, például az ügyeleti rendszer átalakítását is célzó egészségügyi törvénymódosító javaslatot. A kamara szerint a tervezet egyes rendelkezései veszélyeztették volna az ellátásbiztonságot és az orvos kollégák közellátásban maradását. A törvényt végül a szakmai javaslatok figyelembevétele nélkül decemberben szavazta meg a parlament. Tiltakozásul a Magyar Orvosi Kamara az új ügyeleti rendszer bojkottja mellett döntött. A küldött közgyűlés arra szólította fel például a házi orvosokat, hogy ne írják alá új ügyeleti szerződéseiket. Az akcióra február végén a belügyminisztérium az egészségügyben működő szakmai kamarákra vonatkozó törvénymódosító javaslattal válaszolt. A tárca azt közölte, hogy a biztonságos egészségügyi ellátáshoz való jog alkotmányos alapjog. A Magyar Orvosi Kamara szerintük viszont ennek az alapjognak az érvényre jutását veszélyeztette. Közleményükben arra is kitértek, hogy az előterjesztés célja a többi között, hogy megszüntessék a kamarai hatalommal való visszaélés lehetőségét, valamint a kamarai tagság kötelezettségét. A MOK akkori elnöke, Kincses Gyula úgy fogalmazott, valótlan indokokkal, hazugságokkal, nem valós információk alapján indított a kormány nagyon durva támadást ellenük. Kiemelte, az a nyomásgyakorlás, amit meghirdettek, nem valami ellen szólt, egy működőképes alapellátás ellehetetlenítése miatt emeltek szót. A javaslatot viszont egy nappal később kivételes eljárásban elfogadta az országgyűlés.
Azzal, hogy a kamara az új ügyeleti rendszer működését akadályozza, megszegi a demokratikus köztestületi jellegének alapvető szabályait, semmibe veszi saját céljait. A fentiek szem előtt tartásával a törvényjavaslat a kötelező orvoskamari tagság megszüntetését és az etikai felelősségi szabályok áthelyezését javasolja.
Mondta az egykori egészségügyi államtitkár Takács Péter a parlamentben. Az orvosok 2023 áprilisáig nyilatkozhattak arról, hogy meg akarják-e tartani kamarai tagságukat. A MOK elnöke akkor arról beszélt, több mint 33 ezren az addigi tagság mintegy kétharmada döntött a kamara mellett.
Itt van a stúdióban Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara elnöke. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a hallgatókat is!
Érezték a hiányát a kötelező kamarai tagságnak az elmúlt időszakban?
Természetesen. A kamarai tagság az nem elsősorban az orvosok érdekvédelmét szolgálja, ezt sokan így gondolják. De alapvetően a kamarákat ugye a társadalom hozza létre azért, hogy egy adott szakterület jól működjön, meg legyen a minőségi kontroll, ez a fő funkciója, ezért fontos a társadalomnak, az építészkamarától kezdve a ügyvédi kamarán át, hogy legyen a szakma kezében legyen egy olyan kontroll, ahol például sarlatánok nem praktizálhatnak, őket megfelelő szakmai és etikai ellenőrzéssel lehet a jó úton tartani. Mivel ez kiesett, és ugye az etikai rendszer is máshova került, ahol már többé nem lehetett orvosokat a pályájuktól a működésük alól felfüggeszteni etikai alapon. Így az elmúlt években jó pár sarlatán szabadult rá a társadalomra, ha szabad így fogalmaznom.
Vannak erről számaik, méréseik, felméréseik?
Folyamatos jelzéseink voltak, meg hát látjuk nyilván a szakmai környezetben, illetve számok arról vannak, hogy hogyan kezdett ez zuhanni az etikai eljárások száma. Tehát több mint 30%-kal esett az etikai eljárások száma ahhoz képest, amikor a MOK-nál volt, ugyanis azt tudni kell, hogy az etikai eljárások legnagyobb része az orvosok kezdeményezésére indult. Tehát az orvosok azok, akik be tudják jelenteni azt, hogy itt egy olyan működés van, ami szerintük a szakma szabályainak, a szakma morális elvárásainak nem felel meg.
Tehát a munkahelyén, elnézést, csak nem tudom, hogy kell ezt elképzelni, tehát a munkahelyén ez egyik orvos azt mondja, hogy ahol ő dolgozik, itt valami szabálytalanság van, és ez egy etikai eljárást vont maga után.
Nem csak a munkahelyén, hanem mondjuk egy betegtől olyan információ jut el számára, vagy észleli azt, hogy valakinek olyan tevékenysége van, amely sérti a szakma szabályt, például haszonszerzésre megy rá, ahelyett, hogy a beteg érdekét szolgálná. Ezek a tevékenységek sokszor a laikusok számára nem. Tehát nem világos az, hogy itt orvosi szempontból nem úgy kellene megközelíteni egy-két helyzetet.
Mikor kerül vissza a kamarához az etikai ügy?
Valószínűleg január 1-től, ugye ezt a majd hamarosan remélhetőleg elfogadásra kerülő jogszabály fogja szabályozni, és át kell vennünk az ETT-től, tehát aki most kezeli, az a testülettől át kell vennünk az etikai ügyeket. Ez egy nehéz időszak lesz, de január 1-től remélhetőleg el tud indulni.
Mennyien vannak most az orvosi kamarában, és hogyha kötelező lesz a tagság, mennyien lesznek?
Ugye körülbelül pontosan tudjuk, hogy 33.911 kolléga csatlakozott a előző kormány által megszabott határidőre, ami körülbelül az orvosok kétharmada. Tag lemorzsolódás kevés volt, tehát 31.000 felett van a tag létszámunk. A gond inkább az volt, hogy a fiatal orvos kollégák, akik végezték az egyetemről, ők már nem találkoztak úgy a kamarával, így az új belépők száma az jóval alacsonyabb volt, mint akik már találkoztak a kamarával és megtartották tagságukat. Úgyhogy kiszámolva a belépők száma az körülbelül egy 10.000 vagy valamennyivel több fő lesz. Azért tudok csak körülbelüli számot mondani, mert egyébként ez is a kamara egyik fontos küldetése, vagy feladata kellene, hogy legyen, hogy az orvosok működési nyilvántartását, regiszterét kezelje, és Magyarországon most már évtizedek óta, két évtizede nincs működő regiszter, mert azt már két évtizede elvették a kamarától akkor is politikai okoknál fogva, és hát ez se szolgálja a társadalom érdekét, hogy gyakorlatilag nem tudjuk megmondani, az állam nem tudja megmondani, hogy hol, hány orvosa, milyen szakvizsgával dolgozik, és hol ürül ki éppen egy szakterület. Tehát mindig csak futunk az események után a helyet, hogy megelőznénk őket.
Foglalkozásokra osztva több egészségügyi kamara is van Magyarországon. Az ő foglalkozásuknak is pontos és kötelező lesz kamarai tagnak lenni?
Ez nem változott a korábbiakhoz képest. Az orvosi kamarán kívül az egészségügy területén a gyógyszerészi kamara van, illetve az egészségügyi szakdolgozók kamarája. Őket nem érintette ez a törvényváltozás, tehát ez a Magyar Orvosi Kamarára volt szabva. Úgyhogy a Magyar Orvosi Kamara jogállását kell visszaállítani, de azzal, hogy a Magyar Orvosi Kamarának nem csak visszaadják a kötelező tagságot, hanem egyéb jogosítványok is erősödnek, így a többi kamara is erősödik, ez az ő javukat is szolgálja.
Kicsit az orvos társadalomról, vagy az orvosok és a társadalom viszonyáról. Nagyon sokszor halljuk az orvoshiány problémáját. Mit lát most éppen? Hány orvos hiányzik a magyar egészségügyi rendszerből?
Abból adódóan, hogy ugye nincs pontos számunk, és nem csak az orvosok abszolút számát illetően, hanem az eloszlását. Mennyien dolgoznak az állami egészségügyben, mennyien a magánegészségügyben, mennyien egyszerre a kettőben, hogy változik ezek aránya. Ezekről nincs pontos információnk, én nagyon remélem, hogy egy bő fél év, egy év múlva már lesz, és ezt a Magyar Orvosi Kamara meg fogja pontosan tudni mondani, akkor tudjuk pontosan megmondani, hogy hány orvos hiányzik. Az, hogy Magyarországon orvos hiány van, az egyértelmű, de Tehát a legkirívóbb az egyértelmű az alapellátásban, ahol ugye a lakosság 10%-ának nincs egy állandó alapellátó orvosa.
Magyarul házi orvosa.
Magyarul házi orvosa, igen, bocsánat. Magyarul házi orvosa, vagy házi gyermekorvosa, és ide sorolom még, hiány van egyébként ugye a fogorvosok, az alapellátó fogorvosok területén is. Tehát ez a leglátványosabb, de vannak földrajzi eloszlásban olyan területek, ahol néhol, ahol van elegendő specialista, egy másik megyében teljesen üres az adott terület, nagyon nagy a szórás, és így egyébként ezt a kérdést nem is lehet megfelelően menedzselni, ha nincs egy átfogó térképünk arról, az államnak nincs egy átfogó térképe arról, hogy hol milyen ösztönzőket lehetne bevezetni, hol milyen szakterületet kellene fejleszteni, jobban odafigyelni.
Nyitott a kormány erre, hogy látja?
Hát maga az a tény, hogy a módosítja a kamarai törvény, az is ezt tükrözi. A tapasztalatunk is az, hogy egy egészen más hozzáállás van a, nem csak az orvosi kamarához, hanem a szakmához, annak képviselőihez, és nem csak a kamarához, mint köztestülethez, hanem civil szervezetekhez. Én most azt tapasztalom meg, amit a európai munkámban, a külföldi munkámban tapasztalok, most olyan a kormány hozzáállása, amilyen egy nyugat-európai kamarához egy nyugat-európai országban.
Az orvosokkal van-e további tennivalója a kormánynak? Gondolok itt béremelésre, más ösztönzők bevezetésére, vagy ez az egészségügyi szektor további dolgozóira marad?
Az elsődleges, ez furcsa lehet az orvosi kamara vezetőjének szájából, de most az elsődleges mindenképpen a szakdolgozók bérének a rendezése, viszont főleg a fiatal pályakezdő orvosok bére az évtizedek óta példátlan módon a bruttó nemzeti átlagkereset alatt van, főleg Budapesten egy fiatal pályakezdő orvosnak megélhetési problémái vannak, tehát egy albérletet kifizetni a kezdő orvosi bérből, és mellette még élni valamennyit, az nagyon nehéz. Az ügyeletek elképesztően alulfinanszírozottak, tehát itt nettó 2-3 ezer forintos ügyeleti bérek vannak egy orvosi szakterületen, tehát ez nem szerencsés, de azért azt el kell mondani, hogy minden korábbi híreszteléssel és köztéri plakátolással ellentétben, mely fals adatokat jelzett az orvosi bérekről, az orvosi bérek értéke rendkívül sokat zuhant a 2020-as emelés óta, tehát mi ott az elmúlt ciklusban semmilyen kompenzáció nem történt, és sajnos ez egy olyan terület, ahol amiért óriási nemzetközi verseny van, itthon meg a magánszektor verseny az orvosokért, tehát ez nem annak a kérdés az orvosi béremelés, hogy mennyire akarunk kedvezni az orvosoknak, hanem hogy mi, mint betegek, a társadalom mennyire akarunk orvost magunknak. Meg kell fizetni, sajnos ezzel nem lehet mit kezdeni, hogy az anyagi motiváció az nyilván egy fontos motiváció, de természetesen a munkakörülmények az ugyanilyen fontos szempontot jelentenek.
Még egy mondat arról, hogy milyen szerepe lesz az orvosi kamarának az egészségügyi reformok kidolgozásában.
Mi véleményező szerepet fogunk betölteni, meg nyilván szakértői szerepet. Az nagyon fontos, hogy természetesen a társadalomtól a megbízatást a kormány, vagy hát az országgyűlés kapja, hogy változtasson például az egészségügy szerkezetén. Nem pedig az orvosok köztestülete, de az a jó reform, amiben bevonják azokat, akik érintettek, és itt érintettek ugye a társadalom, a betegek, és természetesen az egészségügyi dolgozók is, hogy szeretnénk ebben aktívan részt venni. Ennek a kezdeti lépéseiben szerencsére ott tudunk lenni, meghallgatnak minket, és reméljük, hogy ez folytatódik is.
Álmos Péternek, a Magyar Orvosi Kamara elnökének köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
8:48 kezdeményezi a Színház és Filmművészeti Egyetem rektora a megbízása lezárásáról szóló egyeztetést, vagyis távozik az egyetem éléről Sepsi Enikő. Hosszú hónapok óta zajlik a vita az egyetemi hallgatói önkormányzat és a vezetés között arról, hogyan kell átalakítani az intézmény vezetését. Itt van a vonalban Molnár Kata, az SFE HÖK elnöke. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Elégedettek a bejelentéssel?
Igen, abszolút. Tegnap a diákok körében ez mindenképpen megkönnyebbülést és felszabadulást váltott ki ez a hír.
Mire számítanak, mennyi idő alatt juthatnak el egy olyan állapotba, amit önök szeretnének?
Azt gondolom, hogy a folyamatnak ez a kezdete. Biztos, hogy lesz még munka ezzel az egésszel, de én nagyon remélem, hogy a jövő tanévet már úgy tudjuk elkezdeni, amilyen állapotban szeretnénk ezt az egyetemet látni.
Átalakult az egyetem kuratóriuma is, ugye a korábbi vezetés 5 jelöltjéből csupán 2 került be a testületbe, és a 3 másik tag között ott van Upor László is, a Hajdan megválasztott, de be nem iktatott rektor. Nem volt elegendő ez a változás a Höcknek? Miért akarják mindenképpen a rektort meneszteni?
Valójában az új kuratóriumnak nincsen olyanféle beleszólás az egyetem mindennap életében, mint egy rektornak. Ők ezt az átmeneti időszakot fogják levezényelni, mint a szenátus elnöke és az egyetem legfőbb döntéshozó szervének a vezetője. Egész egyszerűen a rektor az, aki a mi mindennapi életünket a leginkább befolyásolni tudja.
Tavasszal önök erős kritikát fogalmaztak meg az egyetem vezetésével szemben, mármint a hallgatói önkormányzat, és a hírek szerint egy körülbelül 100 fős fórumon került sor ennek az összefoglalására. Milyen arányban reprezentálták a jelenlévők az egyetem mintegy 550 hallgatóját?
Azért az első fórumokon ennél jóval többen vettek részt, a 300 főhöz közelített az ott jelenlévő diákoknak a száma. Mindenféle intézetből, mind a színházas, filmes, drámaemlet intézetből, minden szakokról, és minden döntés, amit hoztunk, minden közlemény, nyílt levél, lemondásra való felszólítás, ezek a jelenlévő fórumozó diákok elsöprő 85-90%-os többségének a felhatalmazásával történtek, valamint online szavazást is csináltunk azoknak, akik nem tudtak jelen lenni, úgyhogy azt hiszem, hogy ez elég jól reprezentálja a diákoknak az akaratát.
Mire számítanak az új kuratóriumtól és attól, hogyha lemond Sepsi Enikő, mi változik az egyetemen?
Mindenképpen szeretnénk, hogy a mindennapi légkör megváltozzon, mert jelenleg nagyon-nagyon nincsen rendben az, ahogy a diákok érzik magukat az egyetemen. Nagyon sokan félnek, nagyon sokan feszültek a jelenlegi helyzettől és a vezetéssel kialakult konfliktus miatt.
Mitől félnek? Bocsánat csak, hogy értsük mi is, akik nem oda járunk.
Persze, például mikor áprilisban és májusban ez az egész történet elkezdődött, akkor nagyon sokat fenyegetőzött a vezetőség azzal, hogy nem fogunk diplomát kapni. Erről azt kell tudni, hogy jelenleg zajlik a MAB eljárás egyetemen, ez a Magyar Akkreditációs Bizottság, ami a felsőoktatási intézményeknek adja meg az akkreditációját, és például az volt a mondás a vezetőség részéről, hogyha a Hők és a hallgatók itt lázadoznak és elégedetlenkednek, akkor majd a MAB eljárás során meg fogja állapítani a MAB, hogy az egyetem szabálytalanul működik, elveszti egyetem státuszát és kap a diplomát.
Honnan volt ez az információ?
Ez elhangzott osztályfőnököktől osztályok irányába szóban, illetve ha nem is ilyen szinten írásban, de hogy kaptunk olyan levelet, ami erőteljesen erre utalt, hogy mi veszélyeztetjük a MAB eljárást.
És mi a hosszú távú tervük azzal, hogy változás van az egyetem élén és a kuratóriumban?
Én nagyon remélem, hogy a diákoknak ez a mindennapi életét az egyetemen könnyebbé és jobbá fogja tenni, és újból megteremtődnek azok a szakmai feltételek, amik ahhoz kellenek, hogy egy biztonságos közegben tudjunk alkotni.
Molnár Kata, az SZFE Hök elnöke volt a vonalban. A szándékaink szerint ezt a témát még folytatjuk az ügy többi szereplőjének megszólaltatásával is.
Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
3,5 év után ismét közmeghallgatást tartottak tegnap Debrecenben. Az esemény feszült, indulatos hangnemben zajlott. A közmeghallgatást a debreceni déli ipari parkban működő dél-koreai katódgyártó cég, az EcoPro egységes környezethasználati engedélymódosítási kérelme miatt tartotta meg a vármegyei kormányhivatal. A résztvevők bekiabálásokkal, fügyszóval, közbeszólásokkal tiltakoztak az akkumulátoripari beruházások ellen. Gyarmati Péter beszámolója.
idegessél, mert úgyis tovább mondom, mit ideget?
Kérem szépen, ne személyeskedjen, ez egy közben...
Nem személyeskedés, ez az én életem, meg az övék élete, meg az önök élete, nem. Meg a gyermekeimnek az élete.
Végig ilyen indulatos, feszült hangulatban zajlott az esemény, amit az EcoPro engedélymódosítása miatt kellett megtartani. A dél-koreai cég egy újfajta katód gyártásába kezdene Debrecenben, a hírek szerint a BMW lesz az egyik vásárlója. A katódgyárban az akkumulátor cella legértékesebb és legfontosabb alapanyagát állítják elő. A Debrecen déli ipari övezetében működő ázsiai társaság magyar képviselői bemutatták, hogy pontosan miért is kérnek engedélymódosítást. Mik a Szabolcs környezetvédelmi megbízottat hallják.
Az ezzel összeköthető környezetvédelmi hatásokra, itt beleértve a légszennyező anyagokat, a zajvédelmi hatásterületet és magát a vízmérlegnek a módosítását, valamint pár apró technikai módosításra is. Ilyenek például ugye a védőtetők telepítése kültéri technológiákhoz, vagy a létesítményi tűzoltóságnak a laktanyájának a megépítése.
Őt követte Horváth Attila, az EcoPro BM Hungary ZRT környezetvédelmi szakértője.
Üzemáltal kibocsátott levegőterhelő anyagok mindegyikére elvégeztük a terjedésmodellezést. Mindegyik esetben a terjedésmodellezések azt mutatták, hogy az egészségügyi határértékeknek minden kibocsátott levegőterhelő anyag megfelel.
Kérdezni két, válaszolni pedig 5 percben lehetett, de ezt a kérdezők közül csak kevesen tartották be, és egyre zajosabb, ingerültebb lett az esemény.
Mondják már meg, hogy miért jöttek ide, mert önök mérgeznek bennünket, és nem hívtuk ide magukat. Menjenek oda, ahonnan jöttek. Tűnjenek el a francba.
Ide küldenek két menedzser, meg két szakértőt, akikhez lehet kérdést intézni, és az a válasz 90%-ban, hogy nem releváns, ez nem ide tartozik. Meg küldjön e-mailt, majd e-mailbe válaszolunk. Nekem a kérdésem, úgyse fogok rá választ kapni, de felteszem. Az elkövetkező években azoknak a nőknek, akiknek magzatelhajtásban lesz része, emiatt a nehézfém mérgezés miatt, mit fognak mondani? Hogy fognak a szemükbe nézni? A szemébe tudnak nézni? Lökünk nekik egy kis kártérítés, és akkor hát,
bocsi? Bocsánat, ismételni tudom magamat, ez nem az eljárás tárgya, úgyhogy...
Nagy tapsot kapott a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület vezetője Kozma Éva.
Ez a kiemelten veszélyes, környezetterhelő gyár Debrecenben úgy kapott engedélyt, hogy Magyarországnak nem volt hatályos környezeti vizsgálata, ami megalapozta volna az akkumulátoriparági stratégiát. Tehát nem tudhatták a hatóság emberei sem, hogy vajon egyáltalán Magyarország alkalmas, vagy Debrecen egyáltalán alkalmas-e arra, hogy ilyen iparág települjön ide. Ezért három konkrét kérdésünk van a kormányhivatalhoz, azok mellett, amiket írásban is beküldtünk. Megvizsgálták-e, hogy az EcoPro eddigi szabálytalanságai és környezeti eseményei alapján fennáll-e a jelenlegi engedély visszavonásának szükségessége? Az EcoPro maradéktalanul teljesítette-e a korábban előírt intézkedéseket, és ezt a kormányhivatal helyszíni ellenőrzéssel igazolta-e? És végül milyen konkrét tények és bizonyítékok alapján látja a hatóság biztosítottnak, hogy az EcoPro az új technológiát szabályosan és környezetvédelmi szempontból biztonságosan fogja működtetni, amikor a meglévő működés során ilyen problémák történtek. Ezért azt kérjük, hogy újabb lehetőség helyett bizonyítsák, hogy a meglévő működése rendben van. Mert ha ez nem bizonyítható, akkor nem az engedély módosításáról kell beszélnünk, hanem a meglévő engedély felülvizsgálatáról és visszavonásáról.
Köszönjük a kérdést! Többen kifogásolták, hogy nem ment el az eseményre paplásztó Debrecen fideszes polgármestere, de hiányolták a Tiszapárt debreceni országgyűlési képviselőit is. Ott volt a közmeghallgatáson Apáti István, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője, aki elmondta, ők népszavazást akartak ebben az ügyben.
Ha a helyi ügydöntő népszavazásra sor került volna, akkor ma este most nem ülnénk itt, mert nem tudtak volna megépülni ezek a gyárak.
A közmeghallgatás teljes hanganyagát 15 napon belül közzéteszik a hatóság honlapján, az észrevételeket pedig figyelembe veszik az eljárás során.
Terveink szerint folytatjuk még ezt a témát a debreceni katódgyárról a többi szereplőjével a történetnek. Hamarosan 8 órakor krónika, 8 óra után pedig beszélünk majd a Sportextrában a hazai férfi kézilabda bajnokságról, és később Ajka egyik új büszkeségéről, a kriptongyárról is.
12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
Hú, de sápat vagy, már megint hosszú volt az éjszaka.
Korán fekszem, nem iszom, nem dohányzom, mégis fáradt vagyok, fáj a fejem egész nap.
A vasad rendben van?
Bizony, ezek a vashiány tünetei is lehetnek. Töltse fel szervezete vasraktárát. A Ferretab Forte Plus C3 hatóanyaga, a vas 2 fumarát, a folsav és a C-vitamin közös erővel segítik a vasraktárak feltöltődését. Ferretab Forte Plus C. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét. Ferretab.hu.
Reklámot hallottak. Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
8 óra van, a legfrissebb hírekkel jön a Krónika.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó reggelt kívánok, Fehérvári Petra vagyok, a bemondó Besling Bettina. Főbb híreink először röviden.
Hamarosan megkezdődhet a bérrendezés a rendvédelmi és a honvédelmi állománynál.
Előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak ügyében.
Ma még nyári meleg lesz, majd holnap éjjel hideg fronthoz lehűlést és esőt.
Most pedig következzenek a részletek. Az elmúlt időszak eredményeiről és a kormány előtt álló feladatokról beszélt a miniszterelnök az országgyűlés őszi ülésszakát megnyitó napi rendelőtti felszólalásában. Magyar Péter egyebek mellett bejelentette, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt, és célzottan segíti a dízelt tankolókat. A részletekről várhatóan holnap döntenek.
A miniszterelnök megerősítette, hogy hamarosan megkezdődhet a bérrendezés a nevelést oktatás segítőknél, a szociális és gyermekvédelmi dolgozóknál, valamint a rendvédelmi és a honvédelmi állománynál. Magyar Péter köszönetet mondott azoknak, akik, mint fogalmazott, éveken keresztül a vállukon tartották az országot, ugyanakkor türelmet és megértést kért a közszférában dolgozók.
A normális állami működés ugyanis nem épülhet tisztességesen dolgozó magyar emberek kizsigerelésére. Nagyon nehéz lesz, és nem fog egyik napról a másikra menni. Alázattal a türelmüket és a megértésüket kérem. A kifosztott államkassa és a ránk hagyott adósághegyek miatt a költségvetés helyzete ugyan eltagadták, de rendkívül nehéz. A mozgásterünk súlyosan korlátozott. Minden egyes forintért meg kell küzdenünk, de minden egyes forintért meg is fogunk küzdeni.
Reagáltak a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalására a frakcióvezetők.
A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végig hazudta a kampányt, és arra készül, hogy végig hazudja a kormányzást is. Bóka János frakcióvezető a védett üzemanyagár visszaállítását javasolta, a Tisza kormány költségvetés módosítási javaslatát pedig a be nem váltott ígéretek költségvetésének nevezte. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. Rétvári Bence frakcióvezető emlékeztetett rá, hogy az Orbán kormány idején több mint felével csökkent a bűncselekmények száma, és kétszer is kaptak béremelést a rendvédelmi dolgozók. A Mi Hazánk úgy véli, a Tisza az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajtja végre. Turuckai László parlamenti felszólalásában azonnali béremelést követelt a rendőröknek, akik, mint mondta, tömegesen hagyják el a pályát, miközben romlik a közbiztonság az országban. A Tisza frakció vezetője, Bujdosó Andrea, a jó szándékú ellenzéket hiányolta.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
Nem lát valódi okot a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet fenntartására a Magyar Helsinki Bizottság.
Magyar Péter miniszterelnök a hétvégén jelentette be, hogy december 31-ig meghosszabbítják az előző kormány által bevezetett 11 éve tartó válsághelyzetet. Bakonyi Anikó, a jogvédőszervezet menekültügyi programjának vezetője, reméli, hogy a kormány évvégéig kialakít egy EU-kompatibilis rendszert. Szerinte a válsághelyzet megszüntetése nem jelenteni azt, hogy le kell bontani a kerítést és meg kell szüntetni az ellenőrzést.
Reménykedünk abban, hogy valóban sikerül egy EU-kompatibilis rendszert felépíteni, ami ugye avval fog járni, hogy nem kell továbbiakban fizetnünk ezt a napi 1 millió eurós bírságot, ami azért nagyon-nagyon sok. Legyen olyan belépési pont, ahol jelen van a hatóság, és ahol jelen vannak azok, akik ezeket az eljárásokat lefolytatják, van erre megfelelő szakértelem, és ott eldöntik, hogy az adott illetővel mi történjen a továbbiakban.
Előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak ügyében, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita tájékoztatása szerint az ukrán oktatási tárca megkezdte a szükséges jogszabályok előkészítését.
A tárcavezető emlékeztetett, Kijev vállalta, hogy a kisebbségi jogokat törvényi erőre emeli. Az első kézzelfogható eredmény, hogy az ukrán kormány vállalta, fenntartja a kis létszámú oktatási intézmények hálózatát, és továbbra is biztosítja az állami finanszírozásukat.
Hamarosan folytatódnak az amerikai közvetítéssel zajló orosz-ukrán béketárgyalások, jelentette be az amerikai főtárgyaló.
Steve Witkoff X oldalán közölte, hogy jelentős előrelépés sikerült elérni. A Kreml korábban jelezte, Oroszország nem zárkózik el a háromoldalú tárgyalások újraindításától. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pedig azt mondta, tartós békét akarnak kötni, amely garantálja, hogy az országot soha többé nem támadják meg. Röviddel az amerikai delegáció távozása után az orosz erők újraindították a Kijev elleni légi csapásokat. Az ukrán fővárosban 6 ember megsebesült és több helyen tűz ütött ki.
Megdöbbenéssel fogadta a német kancellár az Alternatíva Németországnak párt győzelmét a 100 anhalti tartományi választáson. Friedrich Merz hangsúlyozta, a szélső jobboldali párt megkérdőjelezi Németország demokratikus intézményeit és szabályait. A kormányzó keresztény demokraták azonban továbbra is kiállnak az ország értékei és alaptörvénye mellett.
Az AfD történetének legjelentősebb választási győzelmét aratta vasárnap a kelet-németországi tartományban. Bár az abszolút többséget nem szerezte meg, 39 képviselőjük ülhet be a 100 anhalti parlamentbe. A Krónikának Prőle Gergely, volt berlini nagykövet azt mondja, a szélső jobboldali párt erősödése nem ma kezdődött. A választási győzelem egy csaknem 25 éves folyamat eredménye.
Nagyon régen elindultak azok a változások, amelyek mostanra az AfD megerősödését eredményezték. Ebben közrejátszott a gazdasági nehézségek sokasága, közbejátszott a Covid, közbejátszott az is, hogy a német pártstruktúra teljesen átalakult, a középpártok elvesztették hagyományos támogatottságukat. Tehát ez vezetett ide, hogy most voltak éppen, ha nem is az abszolút többséget, de közel az abszolút többséghez végzett az AfD.
Közben tegnap este az AfD ellen tüntettek Berlinben a Brandenburgi kapunál. A rendőrség becslése alapján 5000-en, a szervezők szerint azonban csak nem 14000-en vettek részt a békés megmozduláson. A tüntetők antifasiszta jelszavakat skandáltak és rasszizmust elítélő transzparenseket emeltek a magasba. Hasonló demonstrációt tartottak Potsdamban is.
Kossuth Rádió. Újra mindenki.
A klímaváltozás miatt rendszerváltásra lenne szükség a balatoni turizmusban. Erről a Balatoni Kör alapítója beszélt a Felkelő című műsorban.
Kardos Gábor azt mondta, a Balatonnál megmaradt a tömeges fürdőturizmusra épített nyaralási koncepció, amely a Kádár korszak politikai öröksége. Hangsúlyozta, az elmúlt 20 évben át kellett volna alakítani az infrastruktúrát, az európai vízpartokra jellemző úgynevezett Riviera modell kiépítésére és a Siesta bevezetésére lenne szükség a Balatonnál is.
Egyedül Füreden találunk olyan igazán komplexen működő korzót, ami a norma, hogy egy vízparton hogy kell kinézni a minőségi turizmusnak. Tehát valójában szerkezet átalakításra van szükség, és addig, amíg strandnak hívjuk ugye főleg az északi parton a vízpartjainkat, mert kb. A 90%-ára az van írva, hogy strand, addig tulajdonképpen félrevezetjük magunkat és az embereket, mert a strandról azt lehet hívni, hogy ott az egy hely, ahol csak fürdeni lehet, holott a helyiek is korzóként használják valójában egész évben.
Sporthírek a Kossuth Rádióban.
Jó reggelt kívánok, Katona Lászlót hallják. Megnyerte harmadik csoportmérkőzését is a magyar női kosárlabda válogatott a németországi világbajnokságon. Magyarország Dél-Korea 82-73. Sikerével a nemzeti csapat a B csoport második helyén végzett. Juhász Dorka 22 ponttal zárt, ő volt a legeredményesebb játékos. Ma 17 óra 45 perctől Japán ellen játszik a magyar válogatott a 8 közé kerülésért. Hátrányból fordított és nyert hazai pályán a Videoton a Diósgyőr ellen a labdarúgó másodosztály 7. fordulójában. Videoton DVTK 2-1. A fehérváriak a tabella 8., a miskolciak a mégben maradó 14. helyen állnak. Eresztette Fabio Grosso vezetőedzőt az olasz bajnokságban, 3 fordulót követően pont nélkül és a tabella utolsó helyén álló Fiorentina. Utódja Paolo Vanoli lett. A Serie A harmadik fordulójában Cagliari Lecce 1-0 és Udinese Lazio 1-2. Köszönöm a figyelmüket!
Közlekedés.
Az Útinform információi szerint baleset történt az M7-esen Budapest felé a 14-es kilométernél. Egy sávon halad a forgalom, több mint 5 kilométeres a torlódás. Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető utakon, így az M1-es autópályán Biatorbágynál, az M2-es autóúton Dunakeszi térségében, az M3-as bevezetőjén, az M7-esen Érttől a 10-es úton a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Szentendrénél a 31-es úton Mendétől és az 51-esen Dunaharasztinál.
Időjárás.
Ma is túlnyomóan derült napos idő várható, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34 fok valószínű.
A krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy hamarosan folytatódnak az amerikai közvetítéssel zajló orosz-ukrán béketárgyalások.
A szélsőjobboldali AfD nyerte a német tartományi választást.
Katonai tiszteletadás mellett temették el a népirtás és háborús bűnök miatt elítélt Ratko Mladitot. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel fél kilenckor krónikával legközelebb délben jelentkezünk.
Műsorajánló.
Napközben.
Mi történik azokkal a szombathelyi családokkal, akik hónapok óta aszbeszt-szennyezett környezetben élnek, és nem tudják, mikor és hogyan rendeződik a helyzetük? Műsorunkban arról is szó lesz, hogyan változik az olvasás szerepe, hiszen a különböző eszközök, felületek és a gyorsuló világ más típusú olvasási módszereket is kíván. És a fűtés szezon előtt pedig kiderül, miért nem érdemes megvárni a hideget a kémény és a kazán ellenőrzésével. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
8:45 lesz, 3 perc múlva, 60-i Tóth Erika vagyok. A következő fél órában sporttal és kultúrával megyünk tovább.
Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
A múlt héten elkezdődött a hazai férfi kézilabda bajnokság, a héten pedig a Bajnokok Ligája is beindul. Veszprémben nagy célokkal várják az idényt, már csak azért is, mert a Veszprémi Klub 2027-ben ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. Barta Csaba, a Veszprém Handball ZRT vezérigazgatója Az előttünk álló hónapok céljairól is beszélt a Nemzeti Sportrádióban Szabó Szilviának.
Én azt hiszem, hogy a felkészülésünk az egészen jól sikerült. Sok időt kaptak viszonylag a játékosok a feltöltődésre, hiszen több mint másfél hónap állt rendelkezésre. Nyilván ebben annyi információt elárultak, hogy nem teljesen pihenéssel töltötték ezt, hiszen kaptak egyéni felkészülési programot, amint el kellett végezni a nyár folyamán a játékosoknak, és ahogy visszaértünk, már egy komoly felméréssel kezdődött a szezon, hogy a Csavi Pascalra jellemző, ahogy az egész évben, hogy a felkészülés is tényleg azt mondom, hogy napra meg volt precízen tervezve. A felkészülési protokoll, ugye orvosi vizsgálatok, fizikai felmérések, mind az erőlét, fizikai, úgymond kondicionális része, akár az erő, akár az állóképesség tekintetében, ami nekem nagyon-nagyon tetszett az idei felkészülés során. Így mentünk bele a Szeged elleni szuperkupába, ahol azt gondolom, hogy jól játszottunk, de nem 60 percig. Az első félidőben egy olyan 20 percet, a másik fél időben 10 percet játszottunk szerintem.
Volt 7 gólos vezetés is, ugye?
Igen, az első fél idő 20 perc az kifejezetten jó volt, ott jól játszottunk védekezésben elsősorban, aztán a másik fél időben ez már csak 10-12 percig működött teljesen jó, úgyhogy nyilván van hova fejlődni. Ilyen szempontból jól jött az, hogy még volt két hetünk a bajnoksággal együtt a BL rajtig, illetve szerdán meglátjuk, hogy a Porto ellen. Én azt hiszem, hogy a Porto ellen nem fog beleférni az, hogy csak 15 percet játszunk jó fél időnként. Nem szeretnék senkit lebecsülni, vagy senkit túlbecsülni, de azért a papírforma alapján itt a Berlin és a Veszprém az a két csapat, akinek illene tovább jutni ebből a csoportból, és hát itt az a nagy kérdés, hogy a Berlin ellen milyen eredményt tudunk elérni. Hiszen a majd a következő szakaszban nem kisebb csapatok, mint az Aalborg, vagy éppen a Paris Saint-Germain, a Nantes, vagy a Plock, vagy a Melsungen lesz az ellenfelünk, ugye ott még 2x4 mérkőzés kell játszani, és hát ugye a másik ágot nézem, akkor utána egy picit gondolkodik az ember, utána ott a Barcelona, illetve a Magdeburg valószínűleg az első két helyezettje a másik ágnak, hát jó lenne őket elkerülni, ez viszont az kell, hogy legalább az első-második helyen végezzen a csapat.
Csaba, nem kerülhetjük meg ugye a magyar kérdést, állandóan felvetülő, nem probléma, inkább elvárás ugye a Veszprém felé, hogy minél több magyar játékost, fiatalt építsetek be a csapatba. Mi ezzel a helyzet?
A Veszprémben, illetve a Szegedben olyan játékosoknak kell játszania, aki arra szintre való. Nyilvánvalóan, hogyha mindig azt mondom, hogy ha ez magyar játékos, akkor neki ebben előnyt kell élvezni egy külföldivel szemben. De az nem lehet szimpatikus, és nem csaphatjuk be sem a szurkolóinkat, sem a szponzorainkat, sem a egész közvéleményt, hogy olyan játékosokat igazolunk, akik nem erre a szintre valók, nincsenek még készen, és gyakorlatilag egyrészt elvárjuk tőlük azt a feladatot, amit nem tudnak végrehajtani, és ezáltal nem érünk el az eredményt.
Komoly jubileum előtt álltok, 1977. január 9-én alapították meg a Veszprémi klubot Vájévese néven, tehát 50 éves forduló lesz 2027-ben. Egyrészt gondolom, hogy a célkitűzések is ennek megfelelően valahol a maximumot közelítik, úgyhogy ezt egy picit úgy konkretizált. Másrészt, hogy milyen rendezvény készültök, hogy méltó módon emlékezzetek az elődök teljesítményére, eredményeire.
Nagyon köszönöm a kérdést. A célok egyértelműek, szeretnénk minden fronton mindent megnyerni, és a legjobb eredményt érni el ebben a jubileumi évben. A szuperkupa után szeretnénk nyilván a klubvilágbajnokságot, magyar bajnokság, magyar kupa, azt gondolom, hogy kötelező, és tényleg magasra tettük ebbe a mércét, de a Final Four-nak az idei szezonban való megléte, azt gondolom, hogy ugyancsak egy alapcélkitűzésként kell, hogy jelentkezzen.
Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
8:45 után 2 perccel folytatjuk. Néhány napja adták át Ajka egyik új büszkeségét, a régi kriptongyárból kialakított digitális multikulturális élményközpontot. A szimbolikus Csingervölgyi romos épület 800 millió forint támogatással alig 4 év alatt újult meg, és kapott korszerű funkciót. Felszegi Csaba összeállítása.
A világ első régi kriptongyárának megújítása kapcsán korábban Ajkaváros önkormányzata a Veszprém Balaton 2023 ZRT fejlesztési pályázatára nyújtott be támogatási kérelmet. Első körben 2023-ban megújult az alsó szín, amely kortárs nemzetközi képzőművészeti eseményeknek és közösségi rendezvényeknek adott otthont. Ezután bezártak, hogy a második és a harmadik szint is elkészüljön, ez valósult meg pár napja. Varga Andreát, a a Csingervölgy Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Kettő ütemből állt a kriptongyár felújítása. Az első ütem ugye 2022-ben zajlott egy pályázat keretében, amit az Európa Kulturális Főváros programja során adtunk be. Ennek az volt az egyik nehézsége, hogy ez egy viszonylag nagy beruházásnak tűnt, de hát nem volt annyi lehetőség tulajdonképpen, és akkor azt mondták nekünk, hogy bruttó 300 millió forintot tudnak biztosítani, hogyha ezzel vállaljuk azt, hogy 23-ban itt már programok valósulhatnak meg, akkor megítélik ezt a támogatást.
Ha meg is nyílt azért az alsó szint, aztán megint bezárt, volt oda?
Pontosan így történt, de arra jutottunk, hogy kezdjük el, aztán majd valami szerencse folytán, vagy ami energiát beletesszünk, az majd meghozza a többi lehetőséget is, de akkor legalább már elindulunk a megmentés útján. Ugye az első 23 áprilisára lett kész az alsó szint, amikor ugye szépen ki lett bontva, itt szerelőműhelyek voltak tulajdonképpen az alsó szinten, meg hát korábban ugye a buszokat javították itt még a MÁVA út idejében, és akkor gyakorlatilag az alsó szint az teljesen ki lett pucolva. Ugye ahhoz, hogy jól tudjon funkcionálni, ajtó lett vágva a patak felé, meg tudott töltődni fénnyel ez az alsó szint, ami azért is szimbolikus, mert hát tudjuk, hogy a kriptonizóknak a töltéséhez a kriptongázt annak idején itt vonták ki a levegőből, és hát ugye a fény az nagyon fontos, emblematikus eleme ennek az épületnek, tehát az első évben így 23-ban már rengeteg rendezvényt tudtunk itt csinálni, nagy koncertek voltak, szuperhős napunk volt, amire több mint 1000 ember volt kíváncsi, csináltunk egy nosztalgia bányásznapot, hiszen annak idején itt volt ezzel az épülettel szemben a bányásznapoknak a helyszíne, és hát arra is rengeteg ember jött szerencsére, és aztán utána egy top plusz turisztikai pályázat keretében tudtuk folytatni magát a felújítást, ez pedig egy 500 milliós beruházás, ami során a második és a harmadik szintet tudtuk felújítani, a födémet ki tudtuk cserélni, egy digitális élményközpontot telepítünk az első szintre annak érdekében, hogy ez járuljon hozzám a funkció működtetéséhez, hiszen majd ugye belépő jegyekből arra számítunk, hogy az épületnek a fenntartását, hosszú távú fenntartását és működtetését meg tudjuk oldani. Ez egyébként nem a mi találmányunk volt, ez a pályázatnak, a turisztikai pályázatnak az elvárása is egyben. Ha turistákat várunk, akkor az rendkívül fontos, hogy ezt tudjuk már olyan formában kínálni a látogatóknak, ami már a mai világnak az elvárása, hiszen a statikus dolgokra már nem nagyon kíváncsiak az emberek, főleg a gyerekek, akik már adott esetben ma ugye a mobiltelefonon, TikTok videókon élik az életüket, tehát ha én itt behívom ide őket, és mesélek arról, hogy mi volt ez az épület, az nem biztos, hogy leköti őket, ezért aztán ugye a digitális tartalom segítségével viszont el tudjuk mesélni, akár érdekes formában, hogy hogyan zajlott itt az élet, tehát innen indul ugye a digitális élményközpontnak a koncepciója, hogy mit mutassunk meg, hogyan, és azt milyen modern eszközökön tudják megnézni a látogatók.
Az egykori kriptongyár épületében és környezetében olyan kulturális funkciót terveztek, amely tapasztalati úton vezeti be a látogatókat Ajka ipari múltjának titkaiba. A háromszintes épület első szintjén kivetített őskori állatokkal találkozhat a látogató, a második szinten pedig tesztelhető, hogy mit tud Ajka ipari múltjáról és a bányászatról. A különféle digitális programok kellemes időtöltést biztosítanak a betérőnek. Horváth Károlyt, a helyi bányamúzeum szakmai vezetőjét hallják a kriptongyár történetéről.
1935-ben Asner Lipót, akkor az Egyesült Izolán Pártének volt az elnök vezérigazgatója. Ő direkt azért megvásárolta az egész, nem csak ezt a területet, meg a kiserőművet, hanem az egész ajkai bányaüzemet, hogy hosszú távon biztosítani tudja a kriptongyártásra szükséges energiát. Ugye a kriptongyárba kriptongázt állítottak elő. A kriptongáz egy nemes gáz, amit annak idején izolámpa töltésére használtak.
És akkor itt volt Ajkán a kriptongyár, ugye, amely gyártotta ehhez a finom gázt?
Igen, ez itt volt, és az izzókat az Egyesült Izolámpa RT-be gyártották annak idején Újpesten. Itt volt egy olyan kis erőmű, ami olyan villamos kapacitásra rendelkezett abban az időben, ma már nevetséges 2,5 megawattos erőműről van szó, ami biztosítani tudta azt, hogy ennek a kriptongyárnak a működtetéséhez, illetve a kripton levegőből történő kivonásához szükséges hatalmas nagy szellőztet hőt, illetve hát kompresszor teljesítményt biztosítani tudja. Ezt a kriptont, amit itt kivontak, azt olyan 2,5-3 literes palackokba minden nap felvitték Újpestre, ott betöltötték az iszókba.
Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
Heti menő rovatunk következik, amelyben egy héten át egy művész vagy művészethez közel álló személy ajánl az önök figyelmébe olvasnivalót, látni vagy hallanivalót. Ezen a héten Molnos Péter művészettörténész kalauzol bennünket. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Egy különleges múzeum látogatásra invitálja ma a hallgatókat. Miért különleges ez?
Ez egy úgynevezett raktármerülések című sorozatnak az egyik része, a fenntarthatóság és a gazdálkodás, és a Néprajzi Múzeumban fogja tartani Mózer Tamás muzeológus csütörtökön 5-től 6-ig, erre be kell jelentkezni, sőt jegyet is kell venni. Én remélem, hogy van még jegy, mert ez egy népszerű program, és viszonylag kevesen férnek be. Azért tartom fontosnak, mert a muzeológusok számára, maga a művészettörténészek számára is egy örök dilemma, hogy lehet megmutatni azt a rengeteg tárgyat, ami a raktárban van. Mert ugye azt kevesen tudják, hogy egy múzeumnak a feladata nem csak a bemutatás, hanem azt, hogy gyűjtse és raktározza a műtárgyakat, és ennek köszönhetően egy-egy múzeumban körülbelül mondjuk 1000-szer vagy 10000-szer annyi tárgy van raktárban, mint a kiállításon, és erre találta ki a Néprajzi Múzeum szerintem nagyon okosan és nagyon frappásan, hogy időről időre szervez ilyen raktármerüléseket, ahova be lehet jelentkezni, és akkor 10-20-25-en egy muzeológus vezetésével bejuthatnak a raktárba oda, ahova csak a muzeológusok szoktak bejutni, és ez egy nagyon jó témának tűnik nekem, a fenntarthatóság és gazdálkodás. Nem vagyok benne biztos, hogy mit rejt, de azt gyanítom, hogy nagyon aktuális, mert szerintem az új tájszemléletről fog majd ott beszélni Mózer Tamás, és azokat a tárgyakat fogja bemutatni, amik mondjuk az árvízi vagy ártéri halászathoz, gazdálkodáshoz szükségesek. Tehát arról, amiről éppen az elmúlt hetekben nagyon sok szó esett, hogy újra ki kell vezetni a vizet a tájba, és hagyni kell, hogy ilyen ártéri területek jöjjenek létre, és szerintem nagyon tanulságos lesz ez a raktármerülés.
Hogyan kell elképzelni az ilyen raktárakat, hiszen ön valószínűleg már nem először megy ilyenre, de nem csak dobozok vannak polcokon?
Hát ez az OMRRK-ban van, az Országos Múzeumi Raktár és Restaurátor Központban, a Szabolcs utcában, ez nem is ott van, ahol a Néprajzi Múzeum, hanem egy központi raktárban. Bevallom, hogy én csak a festményraktárban voltam még ott, tehát nem tudom, hogy a Néprajzi Múzeumnak a külön raktára hogy néz ki. Én azt gondolom, hogy ilyen nagyon hosszú termekben polcok vannak, és azokon helyezkednek el a tárgyak, és nyilván ilyenkor egy ilyen nyilvános raktárlátogatásnál felszabadítanak egy helyet, hogy jobban belátható legyen, és úgy lehet, hogy úgy mondjam, turkálni, vagy elmerülni ezekben a fantasztikus tárgyakban. Mindenképpen azért érdemes oda menni, mert olyan műtárgyakat, olyan tárgyakat lehet látni, amelyeket általában nem lehet a kiállítási területen megfigyelni.
Ezekre a raktármerülésekre általában valamilyen múzeumhoz kötődő szakmájú emberek járnak, vagy bárki?
Nem, ez teljesen, hogy úgy mondjam, a laikusoknak nyitott, úgyhogy bevallom, én még soha nem voltam, ez körülbelül 2 vagy 3 éve működik a Néprajziba. Nagyon sok raktárban voltam, mert amikor kiállításokat készítek vagy készítünk közösen, akkor általában bejárjuk az ország összes vonatkozó raktárát, de ezek általában, mivel én a festményekkel foglalkozom, csak festményeket tartalmaznak. Úgyhogy ki is néztem már ilyen raktármerüléseket a Néprajzi Múzeumban, mert ez egy sorozat, mondom, és hogy nagyon, nagyon szívesen megyek majd, és ha még egy perc van, mert pont tegnap, vagy néhány nappal ezelőtt találkoztam egy muzeológus kollégával, aki a Néprajzi Múzeumban dolgozik, és fölhívta a figyelmemet, hogy novemberben lesz egy fantasztikus kiállítás, szerintem érdemes már készülni rá. Az a címe, hogy Buhera, és a Kádár korszaknak ezeket a leleményes, kényszerszülte, furcsa átalakítású tárgyait mutatja majd be. Én nagyon-nagyon várom, tehát itt lesz minden a mosógép motorból szerelt fűnyírón át, az összes olyan tárgy, ami fiatal korunkban természetesnek tartottuk, de ma már nevetünk rajtuk.
Van még egy kis időnk, tehát tudunk még erről a kiállításról is beszélgetni. Nagyon érdekes, hogy aki élt abban az időszakban, annak valamilyen nosztalgiát hozhat, de mit hozhat annak, aki nem élt, és aki nem tudja, miről van szó?
Szerintem ő szimplán nevetni fog arról, de nagyon hamar meg fogja érteni, hogy miatt született ez. Ugye egyrészt a hiánygazdálkodás arra sarkalt minden, hogy is mondjam, két kézzel valamit csináló férfi embert, hogy legalább megpróbálja otthon megcsinálni azt, amit a boltban nem tud megvenni, és ezért volt az, hogy az 50-es, 60-as, 70-es, 80-as években teljesen egyszerű emberek megtanultak hegeszteni, lemezt vágni, forrasztani, hogy azokat a tárgyakat, amiket szerettek volna, hogy otthon legyen nekik, de nem tudtak megvenni a boltban, megcsináljanak. Tehát, hogy van egy ilyen kényszerszülte és a túlélés által dominált vetülete is ennek a dolognak. Annak, aki nem élt akkor, szerintem ebben a mulatság, az abszurditás, annak a kornak az abszurditása lesz, ami dominálni fog, és átéli azt, hogy mennyire más világ volt az, mennyire más volt az, amikor nem csak egy boltba kellett bemenni, hanem a szomszédtól elkérni egy lemezt, abból kivágni valamit, megforrasztani, kölcsönadni. Tehát, hogy egy ilyen nagyon furcsa kalákába készült tárgyakat is nyilván bemutatnak, ahol nem csak egy ember, hanem egy falusi közösség is összefogott, hogy bizonyos tárgyakat elkészítsenek.
Még utoljára mondjuk el újra, hogy a raktármerülések mikor lesz és hol?
A raktármerülés az a Néprajzi Múzeum gyűjteményi központjában lesz, a Szabolcs utcában, és szeptember 10-én csütörtökön 5 órai kezdettel, és Mózer Tamás fogja tartani, a földművelési gyűjteménynek az egyik muzeológusa.
Molnos Péternek köszönöm szépen a ma reggeli ajánlást, holnap folytatjuk, viszonthallásra.
Közlekedés.
Városban baleset miatt lezárták a 11. kerületben az Etele utat, a Hadakutya és a Somogyi út között Kelenföld vasútállomás felé. Az 1-es villamos helyett az Etele út, Fehérvári út és Kelenföld vasútállomás között pótlóbusz közlekedik. Baleset nehezíti a közlekedést a pesti alsó rakparton a Vigadó térnél észak felé. Egy sáv járható, lelassult a haladás. Tart a műszaki mentés Soroksáron az Ócsai úti felüljárónál, ezért lezárták. A befelé vezető oldalon torlódásra kell készülni, az érintett BKK autóbuszok megnövekedett menetidővel közlekednek. Lassú haladás az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösföldi úton befelé a közös csomópont előtt, a Szélkálmán tér felé vezető utakon, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utcánál. Németh Lucza, BKK Info.
Fél 9:00, rövid hírek jönnek.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Kis József nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Megszűnhetnek a megyei önkormányzatok. Azonnali béremelést kezdeményez a Magyar Orvosi Kamara. Ma is derült, napos idő várható. Jönnek a részletek. Jelen formájában a megyei önkormányzati rendszer feleslegessé és okafogyottá vált, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a megyei önkormányzatokat a Fidesz teljesen kiüresítette, ma már csak a szétesett ellenzék 10 milliárdos kifizetőhelyeként szolgálnak. Azt egyelőre nem részletezte, hogy mikor és milyen formában kellene átalakítani a rendszert. Az országgyűlés mai plenáris ülésén dönt a vármegye helyett a megye és a főispán helyett a kormány megbízott elnevezések visszaállításáról. A kötelező kamarai tagság nem az orvosok érdekvédelmét szolgálja, a szakmai kontroll elsősorban a pácienseket védi, mondta a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában Álmos Péter. A Magyar Orvosi Kamara elnöke azt mondta, fontos a szakdolgozók fizetésének mielőbbi rendezése, ahogy a kezdőorvosoknál is azonnali béremelésre van szükség, mert a 2020-as emelés mára teljesen erodálódott. A kötelező tagságot 3 évvel ezelőtt szüntette meg az előző kormány. Az orosz erők újraindították a Kijev elleni légicsapásokat, röviddel azután, hogy az amerikai delegáció távozott Ukrajnából. Kijevben 6 ember megsebesült. A városban több helyen tűz ütött ki, közölte Vitali Klitschko polgármester. Az amerikai elnök küldöttei szombaton Moszkvában, vasárnap Kijevben tárgyaltak. Áttörést nem értek el a béke folyamatban. A török rendőrség lelőtt egy osztrák-török kettős állampolgárt egy múlt csütörtöki műveletben, amelyet az Iszlám Állam terrorszervezet ellen hajtottak végre Isztambulban, jelentette be ma reggel az osztrák belügyminisztérium. A 20 éves férfit azt követően lőtték agyon, hogy tüzet nyitott a török rendőrökre. Ausztriában május végén bíróságítélet is született ellene, de a férfi elhagyta az országot és Törökországba távozott. Sztrájkoltak a párizsi Eiffel-torony dolgozói tegnap, miután egy hindu turista csoport azt követelte tőlük, hogy a látogatás idején ne legyenek jelen a toronyban dolgozó női alkalmazottak. Párizs polgármestere jogosnak nevezte az alkalmazottak felháborodását, hozzátéve, hogy az ügyben vizsgálatot indítanak. Végül az időjárásról. Napközben mindenütt csökken a felhőzet, túlnyomóan derült napos idő várható, eső nem lesz. Délután 28-34, késő este 10-15 fok valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
Újra kötelező lesz a kamarai tagság az orvosoknak. Az előző kormány és a Magyar Orvosi Kamara között 2023-ban élesedett az ellentét, aminek a kötelező tagság eltörlése lett az egyik eredménye. Korábban a műsorunkban Álmos Péterrel, a Magyar Orvosi Kamara elnökével beszélgettem.
Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
Érezték a hiányát a kötelező kamarai tagságnak az elmúlt időszakban?
Természetesen. A kamarai tagság az nem elsősorban az orvosok érdekvédelmét szolgálja, ezt sokan így gondolják. Alapvetően a kamarákat ugye a társadalom hozza létre azért, hogy egy adott szakterület jól működjön, meg legyen a minőségi kontroll, ez a fő funkció, ezért fontos a társadalomnak, az építészkamarától kezdve a ügyvédi kamarán át, hogy a szakma kezében legyen egy olyan kontroll, ahol például sarlatánok nem praktizálhatnak, őket megfelelő szakmai és etikai ellenőrzéssel lehet a jó úton tartani. Mivel ez kiesett, és ugye az etikai rendszer is máshova került, ahol már többé nem lehetett orvosokat a pályájuktól a működésük alól felfüggeszteni etikai alapon, így az elmúlt években jó pár sarlatán szabadult rá a társadalomra, ha szabad így fogalmaznom.
Vannak erről számaik, méréseik, felméréseik?
Folyamatos jelzéseink voltak, meg hát látjuk nyilván a szakmai környezetben, illetve számok arról vannak, hogy hogyan kezdett el zuhanni az etikai eljárások száma. Tehát több mint 30%-kal esett az etikai eljárások száma ahhoz képest, amikor a MOK-nál volt, ugyanis azt tudni kell, hogy az etikai eljárások legnagyobb része az orvosok kezdeményezésére indult. Tehát az orvosok azok, akik be tudják jelenteni azt, hogy itt egy olyan működés van, ami szerintük a szakma szabályainak, a szakma morális elvárásainak nem felel meg.
A munkahelyén, elnézést, csak nem tudom, hogy kell ezt elképzelni, tehát a munkahelyén ez egyik orvos azt mondja, hogy ahol ő dolgozik, itt valami szabálytalanság van, és ez egy etikai eljárást mond maga után.
Nem csak a munkahelyén, hanem mondjuk egy betegtől olyan információ jut el számára, vagy észleli azt, hogy valakinek olyan tevékenysége van, amely sérti a szakma szabályt, például haszonszerzésre megy rá, ahelyett, hogy a beteg érdekét szolgálná. Ezek a tevékenységek sokszor a laikusok számára nem, tehát nem világos az, hogy itt orvosi szempontból nem úgy kellene megközelíteni egy-két helyzetet.
Mikor kerül vissza a kamarához az etikai ügy?
Valószínűleg január 1-től, ugye ezt a majd hamarosan remélhetőleg elfogadásra kerülő jogszabály fogja szabályozni, és át kell vennünk az ETT-től, tehát aki most kezeli, az a testülettől át kell vennünk az etikai ügyeket. Ez egy nehéz időszak lesz, de január 1-től remélhetőleg el tud indulni.
Mennyien vannak most az orvosi kamarában, és hogyha kötelező lesz a tagság, mennyien lesznek?
Ugye fontosan tudjuk, hogy 33.911 kolléga csatlakozott a előző kormány által megszabott határidőre, ami körülbelül az orvosok kétharmada. Lemorzsolódás kevés volt, tehát 31.000 felett van a tag létszámunk. Gond inkább az volt, hogy a fiatal orvos kollégák, akik végezték az egyetemről, ők már nem találkoztak úgy a kamarával, így az új belépők száma az jóval alacsonyabb volt, mint akik már találkoztak a kamarával és megtartották tagságukat. Úgyhogy kiszámolva a belépők száma az körülbelül egy 10.000 vagy valamennyivel több fő lesz. Azért tudok csak körülbelüli számot mondani, mert egyébként ez is a kamara egyik fontos küldetése, vagy feladata kellene, hogy legyen, hogy az orvosok működési nyilvántartását, regiszterét kezelje, és Magyarországon most már évtizedek óta, két évtizede nincs működő regiszter, mert azt már két évtizede elvették a kamarától, akkor is politikai okoknál fogva, és hát ez se szolgálja a társadalom érdekét, hogy gyakorlatilag nem tudjuk megmondani, az állam nem tudja megmondani, hogy hol, hány orvosa, milyen szakvizsgával dolgozik, és hol ürül ki éppen egy szakterület. Tehát mindig csak futunk az események után a helyet, hogy megelőznénk őket.
Foglalkozásokra osztva több egészségügyi kamara is van Magyarországon. Az ő foglalkozásuknak is pontos és kötelező lesz kamarai tagnak lenni?
Ez nem változott a korábbiakhoz képest. Az orvosi kamarán kívül az egészségügy területén a gyógyszerészi kamara van, illetve az egészségügyi szakdolgozók kamarája. Őket nem érintette ez a törvényi változás, tehát ez a Magyar Orvosi Kamarára volt szabva. Úgyhogy a Magyar Orvosi Kamara jogállását kell visszaállítani, de azzal, hogy a Magyar Orvosi Kamarának nem csak visszaadják a kötelező tagságot, hanem egyéb jogosítványok is erősödnek, így a többi kamara is erősödik, ez az ő javukat is szolgálja.
Kicsit az orvos társadalomról, vagy az orvosok és a társadalom viszonyáról. Nagyon sokszor halljuk az orvoshiány problémáját. Mit lát most éppen? Hány orvos hiányzik a magyar egészségügyi rendszerből?
Abból adódóan, hogy ugye nincs pontos számunk, és nem csak az orvosok abszolút számát illetően, hanem az eloszlását. Mennyien dolgoznak az állami egészségügyben, mennyien a magánegészségügyben, mennyien egyszerre a kettőben, hogy változik ezek aránya. Ezekről nincs pontos információnk, én nagyon remélem, hogy egy bő fél év, egy év múlva már lesz, és ezt a Magyar Orvosi Kamara meg fogja pontosan tudni mondani. Akkor tudjuk pontosan megmondani, hogy hány orvos hiányzik. Az, hogy Magyarországon orvoshiány van, az egyértelmű, de a legkirívóbb az egyértelmű az alap ellátásban, ahol ugye a lakosság 10%-ának nincs egy állandó alapellátó orvosa.
Magyarul házi orvosa.
Magyarul házi orvosa, igen, bocsánat. Magyarul házi orvosa, vagy házi gyermekorvosa, és ide sorolom, még hiány van egyébként ugye a fogorvosok, az alapellátó fogorvosok. Tehát ez a leglátványosabb, de vannak földrajzi eloszlásban olyan területek, ahol néhol, ahol van elegendő specialista, egy másik megyében teljesen üres az adott terület, nagyon nagy a szúrás, és így egyébként ezt a kérdést nem is lehet megfelelően menedzselni, ha nincs egy átfogó térképünk arról, az államnak nincs egy átfogó térképe arról, hogy hol milyen ösztönzőket lehetne bevezetni, hol milyen szakterületet kellene fejleszteni, jobban odafigyelni.
Nyitott a kormány erre, hogy látja?
Maga az a tény, hogy módosítja a kamarai törvény, az is ezt tükrözi. A tapasztalatunk is az, hogy egy egészen más hozzáállás van a, nem csak az orvosi kamarához, hanem a szakmához, annak képviselőihez, és nem csak a kamarához, mint köztestület, hanem civil szervezetekhez. Én most azt tapasztalom meg, amit a európai munkámban, a külföldi munkámban tapasztalok, most olyan a kormány hozzáállása, amilyen egy nyugat-európai kamarához egy nyugat-európai országban.
Az orvosokkal van-e további tennivalója a kormánynak? Gondolok itt béremelésre, más ösztönzők bevezetésére, vagy ez az egészségügyi szektor további dolgozóira marad?
Az elsődleges, ez furcsa lehet az orvosi kamara vezetőjének szájából, de most az elsődleges mindenképpen a szakdolgozók bérének a rendezése, viszont főleg a fiatal pályakezdő orvosok bére az évtizedek óta példátlan módon a bruttó nemzeti átlagkereset alatt van, főleg Budapesten egy fiatal pályakezdő orvosnak megélhetési problémái vannak, tehát egy albérletet kifizetni a kezdő orvosi bérből és mellette még élni valamennyit, az nagyon nehéz. Az ügyeletek elképesztően alulfinanszírozottak, tehát itt nettó 2-3 ezer forintos ügyeleti bérek vannak egy orvosi szakterületen, tehát ez nem szerencsés, de azért azt el kell mondani, hogy minden korábbi híreszteléssel és köztéri plakátolással ellentétben, mely fals adatokat jelzett az orvosi bérekről, az orvosi bérek értéke rendkívül sokat zuhant a 2020-as emelés óta, tehát az elmúlt ciklusban semmilyen kompenzáció nem történt, és sajnos ez egy olyan terület, amiért óriási nemzetközi verseny van, itthon meg a magánszektor verseny az orvosokért, tehát ez nem annak a kérdés az orvosi béremelés, hogy mennyire akarunk kedvezni az orvosoknak, hanem hogy mi, mint betegek, a társadalom mennyire akarunk orvost magunknak. Meg kell fizetni, sajnos ezzel nem lehet mit kezdeni, hogy az anyagi motiváció az nyilván egy fontos motiváció, de természetesen a munkakörülmények az ugyanilyen fontos szempontot jelentenek.
Még egy mondat arról, hogy milyen szerepe lesz az orvosi kamarának az egészségügyi reformok kidolgozásában.
Mi véleményező szerepet fogunk betölteni, meg nyilván szakértői szerepet. Az nagyon fontos, hogy természetesen a társadalomtól a megbízatást a kormány, vagy hát az országgyűlés kapja, hogy változtasson például az egészségügy szerkezetén. Nem pedig az orvosok köztestülete, de az a jó reform, amiben bevonják azokat, akik érintettek, és itt érintettek ugye a társadalom, a betegek, és természetesen az egészségügyi dolgozók is, hogy szeretnénk ebben aktívan részt venni. Ennek a kezdeti lépéseiben szerencsére ott tudunk lenni, meghallgatnak minket, és reméljük, hogy ez folytatódik is.
Álmos Pétert, a Magyar Orvosi Kamara elnökét hallották. Kevés az olyan év, amikor a vendéglátás és a turizmus helyi szereplői elégedettek a Balatonnál. Idén is volt visszaesés, de más szegmensekben növekedés is. Kardos Gáborral, a Környék Vendéglátó és Turisztikai Vállalkozóit Összefogó Szervezet a Balatoni Kör alapítójával beszélgettem.
Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
Bár az augusztusi adatok nem nyilvánosak még, mit lehet mégis mondani összességében, jó vagy rossz szezon volt az idén?
A legfontosabb az, hogy elmaradt az, amit gyerekkorunktól nyárnak nevezünk, és ennek lényege az, hogy jól esik egy évszakot kint a szabadban tölteni. Na most ez nem nyár volt, hanem én hőkupola évszaknak nevezném, és talán sokunknak feltűnt, hogy amit mi nyárnak nevezünk gyerekkorunk óta, az augusztus 20 óta tart, egyébként még most szeptemberben is, ilyen 30 fok közeli csúcsfőmérsékletekkel, kimondottan szép, kellemes strandidővel. Na most ezt kéne először is rögzítenünk, mint tényt, mert valószínűleg hozzá is kell szoknunk, és ez teljesen gyökeresen felborítja a nyaralási szokásokat, hiszen az emberek ahelyett, hogy kint lennének, ugye eddig mindig az volt, minél melegebb van, annál inkább tele volt a strand. Idén először láttuk azt, hogy megfordult ez a trend, és olyan meleg volt, 40 fok volt, hogy az emberek a klímás szobájukban voltak inkább otthon. Nem az volt, hogy kevesebben voltak, hanem nem ott voltak, ahol szoktuk látni őket. Tehát és innen szűrjük le egyébként tévesen azt a következtetést, hogy akkor kevesen vannak. Miért Olaszországban már évtizedek óta délidőben kevesen vannak, hiszen sziesztáznak. Hogyha kimegy valaki oda, és körülnéz, akkor csinálhatna ilyen katasztrófa riportokat, hogy hol vannak az emberek. Hát hol vannak, sziesztáznak, meleg van, kérem szépen. Tehát át kell alakítanunk a szokásainkat, és nincs más választásunk, mint hogy alkalmazkodjunk a természethez. Pár évezrede csak ez működik.
Hogyan tudnak alkalmazkodni a turizmus és a vendéglátás szereplőjéhez?
Hát az egyik legfontosabb, a siesta bevezetése, az mindenképpen fontos lenne, de hát mondjuk ki, tehát tulajdonképpen most már a klímaváltozás kényszeríti ki a rendszerváltást a balatoni turizmusban, mert ezt is érdemes tényként rögzíteni, hogy sehol máshol Európában nincs ez a tömeges fürdőturizmusra épített nyaralási koncepció, ami Kádár János politikai öröksége. Tehát ez nem egy organikusan kialakult dolog, hogy amit máshol retrónak neveznek, az nálunk is volt egyébként egy polgári fürdőturizmus, amit a kommunizmus lerombolt, és csinált belőle egy ilyen lágosodó retrónak megélt, de valójában én ezt refluxnak hívom egyébként, mert az igazi retró az a régi polgári hagyományokhoz való visszatérés lenne. Tehát az utóbbi 20 évben át kellett volna alakítani az infrastruktúrát. Tehát mai napig a balatoni nyaralás, az a kép, ami él bennünk, és az a infrastruktúra, ami kiépült a 60-as években, az megmaradt, mint alap, és nem alakult ki az, ami Európában mindenhol vízpartokon, nem csak a tengerparton általános, amit egy Riviera modellnek lehet nevezni. Egyedül Füreden találunk olyan igazán komplexen működő korzót, ami a norma, hogy egy vízparton hogy kell kinézni a minőségi turizmusnak. Tehát valójában a szerkezet átalakításra van szükség, és addig, amíg strandnak hívjuk ugye főleg az északi parton a vízpartjainkat, mert a kb. A 90%-ára az van írva, hogy strand, addig tulajdonképpen félrevezetjük magunkat és az embereket, mert a strandról azt lehet hírni, hogy az egy hely, ahol csak fürdeni lehet, holott a helyiek is korzóként használják valójában egész évben, mert azok a legszebb parkosított korzóik a kisebb településeknek. Tehát, hogy gyökeresen át kell alakítanunk a viszonyunkat a vízparthoz, és hát egy nagyon fontos dologról kell beszélnünk, mert idén egy katasztrófa turizmus is kialakult, ugye az a száj miatt, alacsonyabb volt a vízszint, és ugyanarról a két-három strandról, a Fenyves Mária szakaszon, onnan készítettek ilyen katasztrófa képeket. Na most ez több tízmilliárdos kárt okozott, ez a fajta katasztrófa turizmus.
Mert hogy ez elrettentette az összes turistát, aki jött volna a Balatonhoz?
Igen, ez egy teljesen hamis kép volt a Balatonról, hiszen se ökokatasztrófa nincs, nem volt halpusztulás, semmilyen különleges ökológiai katasztrófával ez nem járt, és a Balaton 90%-án nem így nézett ki, ami ezekkel a partszakaszokon készült kép. De tegyünk fel néhány egyszerű kérdést ezeknek a katasztrófa turistáknak. Egyébként nem pont a sekélyvíz miatt jártak ide fürödni a tömegek, főleg családdal? És a gyerekek örültek ennek?
Azt mondja meg, hogyan lehet eljuttatni ezeket az üzeneteket a potenciális vendégekhez?
Hát ugye nagyon fontos, hogy a média is partner legyen ebben, mert azért mégiscsak a közbeszédet eléggé meghatározza. Tehát, hogyha a sajtóképviselő is csak ezt a képet adják, akkor az elég rossz irányba. Tehát meg kell fordítani ezt a tendenciát. Most próbálok épp arról beszélni, hogy lehet pozitívan is felfogni ezt, hogy olyan lett, mint a homokos tengerpart, és még csak több száz kilométert se kell autózni azokon a szakaszokon, ahol a Balaton úgy döntött, hogy saját új partot alakít ki egy pár méterrel beljebb. Ott egy homokos szövenyes tengerpart jött létre, amihez nem kell olyan sokat autózni, hiszen itt a Balatonnál is megtaláljuk. A gyerekek már megtalálták ezt maguknak, tehát ők köszönik szépen, nagyon örültek ennek az idei Balatonnak. Miért nem tudunk mi így reagálni erre? Ezt tényleg nem értem, őszintén nem értem, mert ugye lehetne normálisan is kezelni a dolgokat.
Igen, és ezen kívül mi az, amit maguk a vállalkozók tudnak tenni?
Hát a vállalkozók már tettek, hiszen idején az év strandétele versenyen megjelent egy új trend, ami Európában egyedülálló. Egyébként ez maga ez a verseny is, mert csak nálunk a Balatonnál van év strandétele verseny Európában, hogy jeges tapaszokat adnak, mert ugye olyan forróság volt, hogy az emberek tulajdonképpen már ebédre nem is akartak meleget tenni, és ilyen fagyi menükkel és jeges tapaszokkal rukkoltak elő. Maguk a vállalkozók, a vendéglátás nagyon kreatív, de ez is egy furcsa dolog, hogy ugye elsősorban a szállás drágult meg az utóbbi két-három évben, és mégse a szállás drágasága a téma a közbeszédben, hanem a vendéglátáson verik el a port a drágulás címén.
Köszönöm.
A vendéglátásról azt lehet mondani, hogy olyan nagy a verseny, hogy valójában eltűnőben van a profitja.
Kardos Gábort, a Balatoni Kör alapítóját hallották. A kormány mindenképpen változtatni akar a földtörvényen és földszabályozáson, mert a legnagyobb problémát a használat és a tulajdon egymástól való nagyon komoly elválása okozza, mert emiatt jövedelem áramlik ki az ágazatból. Ezt Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter mondta egy podcastben. Arról is beszélt, hogy segíteni kellene a fiatalok földhöz jutását. Mikula Lajossal, az Agria Fiatal Gazdák és a Pannonvidék Szövetség főtitkárával beszélgettem.
Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
Miért fontos a kormánynak és az országnak is, hogy a fiatalok földhöz jussanak?
A generációs megújulás az agráriumnak gyakorlatilag az agráriumnak a szent grálya. Aki ezt a problémát megoldja, az én azt gondolom, hogy a mezőgazdaságnak az ügyét hosszú távra rendbe rakta, és ezért, hogyha nincs fiatal, nincs ember, aki a gépen ott üljön, aki a termelést végezze, hát akkor nem lesz élelmiszer előállítás. Nem túl bonyolult ez a dolog, így kimondva, a valóságban ez egy nagyon komplex probléma, aminek egy eleme egyébként a miniszter úr által is említett földkérdés.
Mit kellene megváltoztatni a földtörvényben ahhoz, hogy ne egyszerűen a föld tulajdonosa cserélődjön le, hanem a föld használója is fiatalodjon?
Hát ez nagyon határozott váltásokra lenne szükség, hiszen a jelenlegi rendszerben is elméletileg a fiatal gazdálkodók előnyben részesülnek a földszerzéskor, földbérletekkor, a valóságban ez nem feltétlenül azon érvényesül, hiszen több más egyéb referencia is van a földtörvénybe beépítve. Egyébként múlt év decemberében az Agrárkamara támogatása mellett a magos szavazatokkal egy olyan földtörvénymódosítást fogadott el a parlament, ami a spekulációs célú földszerzéseknek azért az útját megnyitotta. Én bízom benne, hogy a földtörvény módosításkor ezt a hibát is fogják módosítani, és valóban a gazdálkodókhoz fog kerülni a föld, azon belül is nagyobb számban a fiatalokhoz.
Visszatérve a fiatalításra, van ma reális módja annak, hogy egy 25-30 éves, ha nincs agrár családi háttér mögötte, gazdává váljék?
Én azt gondolom, hogy van. Nagyon-nagyon nehéz út, ami ideig elvezet. Van. Vannak erre példák, de nagyon kevés példa van. Azért azt látni kell, hogy a magyar mezőgazdaság, hogy jelenleg a 40-es, 50-es generáció viszi a hátán, és egy nagyon komoly hiány van lefelé már, hogyha nézzük a generációkat, tehát nagyon kevés fiatal lép be az agráriumba. Tehát itt most egy olyan helyzet van, aminél határozott lépéseket kell tenni, és minél több fiatalt terelni kell az agrárium felé. Ehhez a kommunikáción változtatni kell az agráriummal kapcsolatosan, a fiatalokat meg kellene szólítani közvetlenül, vonzóvá kellene tenni ezt a pályát. Erre nekünk vannak javaslataink is, amit a szaktárcának eljutottunk. Tehát ez egy nagyon komplex probléma, nagyon nehéz most itt hirtelen ennek a komplex problémának egyes elemeit kiemelni.
Mi lenne mégis a legfontosabb, a legsürgetőbb lépés ebben?
Amihez igazán nem kellene pénz, az a kommunikációban a váltás. Tehát most egy osztályos időszakot élünk, őszintén mit lehet mondani egy fiatalnak, hogy miért kellene mezőgazdaságot választani? Tehát egy nagyon nehéz helyzet az, ami most van, de hát valószínűleg ez azért el fog múlni, illetve ez a válság is meg fogja teremteni majd a saját maga megoldását előbb-utóbb, és föl fog értékelődni például a szaktudásnak a szerepe. Tehát az, hogy rutinból gazdálkodik valaki, az már én szerintem nagyon kevés lesz az elkövetkező időszakban. Ez viszont a fiatalok számára jelenthet egy pályát. Tehát azt lenne érdemes sugározni, hogy a felkészült, szakmailag elkötelezett embereknek van helye a mezőgazdaságban. Ezt egyébként jó példa keresztül lehetne megmutatni, olyan fiatalokon keresztül, akik meg tudták csinálni a saját gazdaságukat, ami profitábilis, ami működőképes. Ezen kívül, ami nagyon fontos lenne, hogy egy fiatal, aki éppen indul a mezőgazdasági termelésben, jó eséllyel egy kisebb gazdaságból a legelején nem tud megélni. Az Európai Uniónak a szakmai anyagai is külön kiemelik azt, hogy alternatív jövedelemforrásukra is szükség van, főleg az induló gazdaságoknál. Ez ugye a vidéki gazdaságnak a fejlesztését jelenti, tehát hogy legyen ott olyan mód, lehetőség, ami a mezőgazdaság mellett is pénzt termel.
Mire gondoljunk ilyenkor?
Hát itt az Európai Uniós anyagokban is különböző témák vannak kiemelve, de nekem például becsípődésem az, hogy a helyi termékelőállításnak a jobb megszervezésével, a piacra juttatásával ezeknek a termékeknek kisebb gazdaságokat helyzetbe lehetne hozni. Ugye ez egy logisztikai kérdés, vannak országok, ahol meg tudják oldani, hogy a három tehénnek a tejét is elviszik, és a kisebb feldolgozóba feldolgozzák. Magyarországon ezt nem sikerült meglépnünk. Tehát, hogyha
mi kellene ehhez? Szervezés, pénz?
Logisztika kellene, illetve szabályozás és olyan kényszerek, amik pozitív értelemben véve kényszerek. Tehát amikor a magyar állam nagyjából 1 millió embert etett minden nap. Ezt ugye kevesen tudják, de a gyerekek, akik az iskolában vannak, a kórházakban ellátott emberek, a honvédségnél levő katonák, tehát ezeket mind a magyar állam eteti napi szinten. Tehát van egy közétkeztetési rendszer, a közétkeztetési rendszerre a magyar államnak van hatása. Az, hogy oda milyen élelmiszer jut be, az a magyar államnak a döntésétől függ. És addig, amíg Magyarországon mondjuk francia krumplit teszik a hadsereg, vagy evett, mert ugye ez egy múlt idő, ez egy nagyon csúnya példája volt ennek a történetnek, itt volt Magyarországon krumplit, Franciaországból hozták a krumplit ide. Tehát amíg ezeket a dolgokat mi a saját magunk érdekében nem oldjuk meg, addig nem nagyon lesz változás, és ennek egy eleme lehet az, hogy például a kistermelők által koordináltan, azonos minőségben, homogenizáltan előállított termék meg tud jelenni mondjuk a közétkeztetésben. Ez csak egy szabályozási kérdés. És ebben az államnak van lehetősége lépni. Én úgy tudom egyébként, hogy a közvetlen értékesítéssel foglalkozóknak a szakmai szervezete is ebbe az irányba mozog. Tehát vannak itt lehetőségek, csak hát itt az elmúlt években ezt valahogy nem nagyon akartuk kihasználni, de a halnak az ugye ugyanez. Etetik a gyerekeket a menzán, a Vietnámból származó mindenféle gyanús körülmények között előállított pangáziusszal. Itt van Magyarországon hal előállítás. Igen. Amit kéne csak beletenni a jogszabályba, hogy friss halat kell etetni a gyerekekkel. Attól kezdve már helyzetbe hoznánk adott esetben termelőket. Tehát vannak itt lehetőségek, alternatív jövedelem forrás, az például egy nagyon fontos dolog.
A felkelőben korábban Mikula Lajossal, az Agria Fiatal Gazdák és a Pannonvidék Szövetség főtitkárával beszélgettem. Filmek, sztárok, premierek, múlt péntektől ismét a mozi került középpontba Miskolcon. Elkezdődött a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál, amely 12-jéig várja a filmkedvelőket, Bétó Erika összeállítása.
Ismét Miskolcra figyel a filmvilág. Elindult a 22. Cinefest Miskolci Filmfesztivál, amely 9 napon át hozza el a városba a filmművészet legfrissebb alkotásait. 28 országból több mint 100 filmet vetítenek, a programban pedig magyarországi premierek, nemzetközi fesztivál sikerek és különleges vendégek szerepelnek, mondja Bíró Tibor, a fesztivál igazgatója.
Igazából ez az elmúlt 22 év kellett ahhoz, hogy körülbelül azt mondom, hogy az elmúlt 10 évben vált olyan jelentő a filmfesztivál, hogy a külföldi alkotások közül azok a legfrissebbek, amelyek éppen az idei Cannes-i, Karlovivári vagy berlini filmfesztiválokon szerepelnek, egy másodkörös megmérettetésre nagyon sok film ezek közül eljön ide Miskolcra, és részt vesz a fesztivál versenyprogramjában. A magyar filmek esetében pedig azt gondolom, hogy már évek óta elértük azt, hogy egy rangot jelent a magyar filmeknek az, hogy itt van az első premierjük, magyarországi bemutatójuk. Azok a magyar filmek, amelyek az év későbbi időszakában fognak majd a közönség elé kerülni, itt és most láthatók először a fesztiválon. A teljes versenyprogramnak pedig azt gondolom, hogy az elmúlt években is az volt a tapasztalat, hogy a nagyjátékfilmnek körülbelül egy olyan 50-60%-a az, ami később megjelenik a hazai mozikínálatban, a többi filmről pedig azt mondható el, hogy csak itt és most látható.
A Miskolci Cinefest elsők között adta le a Sebész késsel értől az Óceánig című dokumentumfilmet. Ennek a filmnek a rendezője, operatőre, riportere Kerényi László. Nos, mondhatjuk, hogy három az egyben, kicsit viccesen. Hogyan született ez a film?
Miskolci vagyok, Miskolcon készítek dokumentumfilmeket, és hát Mátyás Lajos főorvost nagyon régóta ismerem, az érsebészetnek az osztályvezető főorvosa. Ő 81-ben került Miskolcra, a Vásáros-Naményi kórházból, 84-től már az osztálynak a vezető főorvosa, és azóta is ő az, és hát én már 84-ben találkoztam vele, mint újságíró. Az első műtétet, amit láttam, az tulajdonképpen az ő műtétje volt, és most arra gondoltam, hogy orvosokról portréfilmet ritkán lehet látni, és én úgy gondoltam, hogy Mátyás Lajosról meg kell csinálni. Tehát az élettörténete színes, példamutató, és úgy éreztem, hogy akkor meg kell próbálni, és hát egy háromnegyed évig tartottak a forgatások, beszélgetések, anyaggyűjtés, fotók, stb., és most a fesztiválra elkészült a film.
A Cinefest 22 év alatt Miskolc egyik legfontosabb kulturális eseményévé vált. Ma már olyan filmek is eljutnak a fesztiválra, amelyek a világ legnagyobb fesztiváljairól érkeznek. Szeptember 12-éig Miskolcon a filmeké a főszerep.
A mai felkelőben hallhattak arról, hogy ismét kötelező lesz a kamarai tagság az orvosoknak. Beszéltünk arról is, hogy hozzá kell nyúlni a földtörvényhez, és segíteni kell a fiatal gazdákat a földhöz jutásban. Beszéltünk a Színház és Filmművészeti Egyetem rektorának távozásáról, és arról is, hogy milyen a droghelyzet és a biztonsági helyzet a belvárosban, és mit kellene ahhoz tenni, hogy megszűnjön a veszély. Már is kezdődik a Napközben, hírháttérműsorral pedig a Déli Krónika után jelentkezünk. Akkor kezdődik a Kulcskérdések ma Benyúritával. Addig is technikai munkatársaim Lajer Rita, Fácán Andrea és Seres Bea, a gyártásvezető Hörcsöki Nóra, az ügyeletes riporter Csűri Fanni Noa és a szerkesztő Király István Dániel nevében is megköszönöm reggeli figyelmüket. Legyen nagyon szép napjuk. Holnap reggel várom újra önöket a felkelőben.